Hajrá, magyarok! Labdarúgás.
A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love, I feel the love.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 4 perc a pontos idő, kellemes rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kezdjük a hazafutást, a mai műsor szerkesztője Regős László Pál, a technikáért pedig Bredák József felel. Atlétika, nemzeti sportkör, asztali tenisz, címszavakban a legfontosabb programpontok, amely majd délutánt illeti. Délután 3-tól 4-ig atlétikával kezdünk, szokásos hétköznapi műsorrend szerint 16 és 17 óra között jön a nemzeti sportkör, aztán pedig megszólal majd egyebek mellett, vagy többek között az asztali teniszező András Csaba is a mai műsorban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Krisz Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
Az U20-assal a helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
Nem igaz az U20-as, U23-as.
Na, köszönöm, a saját magamat kiavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert. Nálunk két szezon van, két felkészülés. Úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-os szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom. És
nem akkor... mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniálisan jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá, viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem illik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is.
És, szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első bál.
Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a korosztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így, fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vett ő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
Igen.
Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-al, ami 16 századdal jobb az idei legjobb adnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szóval, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyre, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen, azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny, és az összes edzés is igazából, és fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
És bármelyik lehet.
Mindegy, súlyos kövek. Ha már ezt említed egy pillanatra, az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád? Mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki. Mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és majd nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
Szóval ez időben van, hogy mit akar? 3 óra? 4 óra?
Van, hogy elhúzódik 3-3 és félre, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
Én kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnik.
Lehetne, ha lenne. Én nagyon szeretem egyben az egész hét próbát, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szeretek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek afelé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magasugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
Hát lehet, igen.
Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött, ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezetten választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám, vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly, meg hát ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen látványos szám.
Szempont egyébként? Mármilyen szinten? Nem lehet szempont,
nem, ugye? Nem, persze. Szempont, nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szóval, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, már mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban, vagy akár az eredménysort nézve is, de akár hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
Valahol ott, igen.
És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Kriszt Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsen Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezést szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az... Én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebbe az esetben akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ezt gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
Nálunk azért bármi előfordulhat, nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
Hú, ez de nehéz lehet.
Hát igen, nehéz, szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
Mondja
ember.
Mondja ezt a 19 esztendős, rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
Jó, igen, nagyjából az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanítottam.
Na, hát ez mindenképpen előre
igen,
mutat.
De hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen. És itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hét próbáim során, tehát azért... Eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam,
hogy ennyire.
Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitől, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártam?
Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
Mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
Hát,
ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy ez egyéni, vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
Ez időben mit írunk?
Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után, mert... jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha
úgy van. A szurkolópár az igazak álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
egy
volt?
Egy 5,5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még, mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
Vettem egy nagy levegőt, ezt így végighallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszölünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már jelengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez maradt, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
Mennyit kell taktikázni, ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni, mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, ha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebbe, hogy inkább próbáljátok tovább?
Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó. Okay.
Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen is ehhez hasonló eredményre, nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja. Ez nem, magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó? Mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarok se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az ilyen sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
Ez is de jó hozzáállás.
Szóval mindig, hát érdekesen meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
ez
is
akkor
tudom.
Ez valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam, mert igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
Követendő. És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Oda jutottunk el vele itt az emlékek felidézésében, hogy a második nap első versenyszámát, a távolugrás már érintettük, és na, hamarosan majd a híreket követően a gerelyhajítással folytatjuk, illetve annak a felidézésével, na meg persze szeretnék majd eljutni oda, hogy amikor valaki az első felnőtt Európa-bajnokságán hét próbában a 6. helyet szerzi meg, akkor a számmisztikát hogyan lehet tovább fölfelé tornázni, és hogy milyen tervek vannak majd a jövőre nézve. Szóval hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Me, so Trini, everything the man have that for me. Don't they stay holding it up, baby, gimme. Pretty face, ugly girl, can't see me. Me that pretty tits, send me do my little shimmy. That look fat, but the waist still skinny. I'm so good that they might not get clingy. I'm even wetter when I do out of the Henny. Wait, it's a great night. Me and my girls turned up, it's a date night. We got these people so pressed, but break lights. Them bars really ain't hitting like a play fight. Yo, mira, 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 conmigo pa' amiga. Loca, loca la vida. Yo soy muy rica, papel o plástica. Some say football, some say soccer. Like a shot, go placa.
Pego lento a tu cutaca, miente la vuelta cuando el perro ataca. Oro es lo que tiene bajo de esa bata. Qué lindo me trata. Cuerpito 60-90. Ella es gol al minuto 90. No lo alquila ni lo pone en venta. Eso es lo que en el barrio comentan. Porque
es ahí la que anda por ahí. Quiere que lo mueva así. Sí, sí, sí. Es ahí la que anda por ahí.
اسمع سلام 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 عليكم خلوا الفرحة بإيديكم ابشروا بالخير يجيكم اي اي سلام
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Walter Attila harmadszor indul a Vueltán, hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök, visszatér a kánikula. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Az NB2-ben szereplő DVTK saját nevelésű labdarúgója Szakos Bence a ciprusi Aris Limassolban folytatja pályafutását. A 2007-es születésű szélső hátvéd 18 évesen mutatkozott be az élvonalban, és eddig csak a Diós Győr felszerelésében játszott. Egy idény után távozik a Monaco labdarúgó csapatától Paul Pogba. A világbajnok francia középpályás két évet doppingvédség miatt kihagyott és büntetése letöltése után tavaly csatlakozott a monakóiakhoz. Walter Attila is indul a szombaton kezdődő Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A 28 éves sportoló a Bahrain Victorious csapatában először vesz részt Grand Tour viadalon. Walter harmadjára indul a spanyolországi háromhetesen, korábban négyszer pedig a Giro d'Italia-n versenyzett. Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája csuklósérülés miatt kihagyja a Formula 1-es világbajnokság hétvégi holland nagydíját. A francia versenyző erőnléti edzés közben sérült meg. A 21 éves pilóta helyét a Racing Bulls versenyzője, az új-zélandi Liam Lawson veszi át. Míg Lawson-t a Racing Bullsnál a japán Tsunoda Yuki helyettesíti majd. Hosszú eltiltásra számíthat a mallorcai tenisztornán doppingvédségen ért Nick Kyrgios. A korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező elismerte, hogy kokaint fogyasztott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rendszerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy hatodik emeleti panellakás Székesfehérváron a Tornyos soron. A tűzoltók az oltás mellett a lakók kimenekítését végzik az épület felső szintjeiről. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.
Közlekedés.
Az erős délutáni forgalom miatt az M1-es autópályán Budapest felé a 38-as és a 32-es kilométer között lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható az átterelt belső sávban. Az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé az erős forgalom miatt csak araszolva lehet haladni az M31-es autópálya és Ecser között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, és arrafelé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél több felé megélinkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I'm wide awake, my mind is chasing your face. Ain't gonna stop myself from making the same mistake. You don't know what you got until it's too late to say that this feeling I'm hiding so deep inside, this heartache I'm trying so hard to fight. So baby, if you're creeping, just tell me lies. Oh my love, oh my love, could I, can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. Can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, a Nemzeti Sportrádió stúdiójában pedig továbbra is az atlétikai Európa-bajnokságon a hétpróbázók versenyében a csodálatos hatodik helyet megszerző Kriszt Sarolta. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben. Ugye a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot ideileg jobban se.
Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarol, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgatók közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a hatodik legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a hatodik legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
Imádom ezt a hozzáállást, szóval agyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, nem rossz, nem rossz, de igen, jó még.
De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a hatodik helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
Sikerült, az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
Na! Nem
hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-em is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
Nem. Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
Igen, ez egy jó megfogalmazás.
De aztán minden jó, ha a vége jó, vagy
így
nem?
Van.
Ugye ott a lengyelre kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgyhogy neki ugye óriási 2-0-8-83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni ezért a 800-ért. Nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken, ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, ugye ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Széni a 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltod ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy Nem olyan rossz?
Hát végül is igen, néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
Körmendi Katalinról van szó, igen. Nevezzük meg, igen.
Igen. Szoktam édesanyukámnak is hívni.
De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
Igen.
Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer, figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hang nem is, meg lehet olyan hang nem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
Mi, lehet, hogy valakinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatában, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá,
ezt
nem csak az
édesanyukának. Édesapukád is, tesó, mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor, mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja, Szucsánszki Zita, állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni. Nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. Most elég úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
Igen, reméljük, meg tudom erősíteni.
Ez így marad.
A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki hatodik helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki hatodik helyezés. Ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB-ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy számtalanul fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már is, kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
Igyekeztem.
Örülünk, de majd visszaépítik azokat a tapukat meg az ajtókereteket, ha ki akarja.
Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
Az mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól tudom mi.
Felnőtt nemzetközi versenyhét próbában jövőre lesz. 2027 szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog. És próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, mint ahhoz, ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok. Tehát
ezt
igazából
nem kell így gondolni, ez egy ténykérdés.
Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék, vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
Azt látom, hogy most így mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
Tetszik, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
Az nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripeltek nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel, a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, üsse kavics, ha már jegyzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de egyébként...
Magon vagyok?
Nem.
Na, meg jó van, megnyugodtam.
Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
Hát mondjuk igen, a 7 próbálnál van, akinek az 1 meg 6 is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, igen. Most viccet félretéve.
Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, vagy beszélgetem, szeretem ezt az interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat válaszolni, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantárgyra, ami felmentést ad az óralátogatások alól.
Mondjuk így jó esetben. Mondjuk így Európa majdnem ki 6. helyen, igen.
Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni. Meg nem is kell, hogy érdekelje.
Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is szemtelenül fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek. Úgyhogy beletrafáltál.
A foci évében akkor nagyon szép igen. volt, igen.
Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
A legtöbb sportágban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
Na, de mondjuk egy Fradi Győrnői kézirangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele?
Hát,
vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az én nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki hatodik helyezés, a hét próbában az Európa-bajnoki hatodik helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a hét próba hatodik helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5.
Az is lehet, de 6. Maradjunk a 8-10-nél.
Oké. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedbe ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van. Aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Otthonról minden reggel elrohadunk, és közben néhány földrész körbefutunk. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra pontos idő, kellemes rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kezdődik a Nemzeti Sportkör, a stúdióban nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csisztu Zsuzsát, Bitman Emilt, illetve kollégánk Regős László Pál. Itt még a Sportkör, a Nemzeti Sportkör vendége. Hölgyem, uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük.
Nem tudom, mennyi időtök, energiátok jutott jártatokba, keltetekbe, vagy amíg érkeztetek ide a stúdióba hallgatni. Kriszt Sarolta, ugyanígy nem tudtam kimondani a vezeték nevét, amikor beszéltem vele. Zseniális Európa-bajnoki 6. helye kapcsán beszélgettünk egy órán keresztül, és fiatal kora ellenére egy annyira érett sportoló, nem is azt akarom kiemelni, hogy hölgy benyomását keltette, hogy sokszor tátott szájjal, és nem győztem már udvarolni neki, hogy határozott, magabiztos, az új generáció ilyen, majdnem, hogy azt mondom, hogy prototípusát látjuk, hogy egy olyan fiatal sportolót, aki nem kis hitű, aki nem egy... Zsuzsi, neked nem kell mondjam, hát mi magyarok nem ilyen beállítottságúak vagyunk, hogy tisztában vagyunk azzal, hogyha valamiben jók vagyunk, akkor is még először így átgondoljuk, hogy jaj, bemehetünk, meg tokostól rúgta be a mezőnyre most az ajtót.
Igen, hallottunk most ifjú úszóktól is hasonló nyilatkozatokat az elmúlt napokban. Én nagyon örülök, ha így van, mert szerintem ez az önbizalom kérdés, ez generációkat, tehát annak a hiánya, generációkat sújtott itt, ahogy itt én nőttem fel, és láttam, hogy ez mindig problémánk volt, hogy amit igazán tudtunk, azt sem nagyon hittük el, hogy tudjuk. És ennek nyilván megvoltak a negatív következményei, miközben ugye volt szerencsém egy pár évet az Egyesült Államokban élni, tanulni, és ott ennek pont az ellenkezőjét láttam, tehát olyasmit is elhittek magukról, ami nem is volt.
És
tehát,
látod, anélkül, hogy összebeszéltetek volna Saci, aki külön kérte, hogy vagy hívhatom Sacinak, mielőtt bárki is felháborodik, hogy miért becézek főleg egy ilyen számtalanul fiatal hölgyet, de hogy pont ezt mondta, hogy ő annyi amerikai sportolóról hallott, látott, jött vele szembe, hogy azt mondta, hogy aki nem jó is elhiszi magáról, hogy jó, és addig vonza befelé, amíg előbb-utóbb nem jóból is jó lesz.
Ja, hát az régi dolog, hogy azért az elmének, meg a gondolatoknak, sőt a szavaknak azért van egyfajta teremtő ereje, és ehhez nem kell szerintem különféle fajta hókusz-pókuszoknak hinni tényleg, tehát amit az elmének tanítunk, az nagyon sok módon, vagy nagyon sokféle módon hat aztán a tudatunkra, a tudatunk pedig nyilván a fizikumunkra, a testünkre, úgyhogy azért ez egy létező folyamat, ezt már azért okosabbak is megállapították. De a mentalitás szerintem az, hogy valaki elhiszi, és én is ott láttam azt, ami nekem új volt, hogy nem egyfajta irítség volt abban a tekintetben, hogy valakinek valami sikerült, hanem az egy inspiráció volt, hogy hát neki sikerült, hát akkor nekem is sikerülhet. Hogyha neki összejött, akkor nekem miért nem? Tehát az ő általa elmondottakból is egy picit ezt érzem ki, és én nagyon örülök, hogyha ez a generáció hoz magával egy ilyet, mert szerintem ez az a fajta szemléletváltozás, amihez hosszú idő kell. Ugye a szemléletváltozása sokkal tovább tart, mint meghozni egy jogszabályt, egy törvényt, betartatni valamit, hogy elhiggyük magunkról, hogy ha ők már úgy nőnek fel, hogy ez bennük lesz, és nem azt mondom, hogy ez mindenkire igaz, mert azért alkata válogatja, de minél többek hiszik el, hogy a sok munkának előbb-utóbb lesz eredmény, és miért én ne lennék erre képes, az szerintem egy jó jel, az egy pozitív változás.
Már csak korából fakadóan is engedd meg, Emil, hogy Lacát hadd kérdezzem most meg ő test közelben ott volt, nem szerettek volna leöregezni, rutinos. Mi ketten a rutinos kategóriában?
Akkor hova tartozom,
minden. Épp, hogy tegnap betöltötted a 19-et, Zsuzsinak. Szóval, tehát testközelből is ott voltál Birminghamben, tehát onnan is van, de látod akár a kortársakat, akár a saját példádból kiindulva. Nekem az is nagyon tetszett, majd kérlek, reagálj arra is, hogy ez általános, nem általános. Én nekem ez egy különleges dolog volt, és többször rá is csodálkoztam ebben a beszélgetésben mindenre. De nekem az is nagyon tetszett, amikor megkérdeztem, hogy dolgozik-e sportpszichológussal. És nem volt rest, nem szégyelte bevallani, hogy saját kárán tapasztalta meg, vagy a, ugye az, van ez a mondás, hogy okos ember másik kárán tanul. Szerintem nincs, ilyen tekintetben akkor nincs okos ember, mert olyan, aki nem a saját kárán tanul, szerintem nagyon kevés van. Szeretjük feszegetni a határainkat, és eljön. De ő elmondta, élő adásban országvilág előtt, hogy jó, hát évente egyszer-kétszer elmentem, csak hogy megmutassam, hogy élek, és aztán rájöttem arra, hogy igenis nagy szükség van arra, hogy amikor a második próba után a második egyéni csúcsomat teljesítem, hogy akkor ne omoljon rám hirtelen, hogy elhiggyem, hogy úristen, itt jól lehetek, vagy ha az elsőbe belebukok, hogy akkor is utána végig tudjak menni. Szóval általános, nem általános, mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban, Laca?
Nagyon változó, szerintem emberfüggő, nyilván minden az.
Tehát akkor nem, a korosztályos sajátosságnak hiába akarnám ezt nevezni, nem tudom ezt.
Szerintem ez nem erről szól. A Saci egyébként az EB-n is nagyon profi volt végig a vegyes zónában. Nem feltétlenül volt mindig kedve nyilatkozni, amit egyébként meg tudok érteni, de akkor is megállt, és mondta, hogy akkor, ha lehet, akkor röviden, és két kérdés után elengedtem, mert nyilván nekem, vagy nekünk is az az érdekünk, hogy minél jobban érezze magát, és minél jobban szerepeljen. És de mindig megállt, és a sajtó rendelkezésére állt. A másik pedig, amit itt Zsuzsi mondott az előbb, hogy a hit, meg hogy ezt elhiggye egy ember, hogy miért ne lehetne ő erről, meg Vindics Tótili jut eszembe, aki még a futás utáni tévés nyilatkozatában Péter Ágostonnal beszélgetett nagyjából 10 percet, egyébként szerintem fantasztikus az egész beszélgetés, és ő mondta ezt, hogy egyébként miért ne lehetnék én, tehát miért ne érhetnék oda én, mármint, hogy ő maratonfutásban Európa
legjobbjai közé. Maradj velünk, mert 17 óraig nemzeti sportkör, és utána, ha gondolod, kipróbálhatod magad, de addig kérlek, még ne feszegesd a határaidat.
Tehát ez is ugyanez, hogy Lilinek volt egy mezei futó EB-je juniorként, ez volt 9 éve, és azóta pedig volt már olimpián, VB-n, EB-n, de nem nagyon találta meg a távját. Ugye 3000 akadályon próbálkozott, meg 5000-1500-on, most pedig élete harmadik maratonján valószínűleg azért, mert hittek benne, ugye az edzője, meg a férje, őket emelték ki leginkább, de másokat is, többeket is, meg ő maga elhitte, hogy egyszerűen odaérhet, és érmes lehet egy Európa-bajnokságon, és ezek a példák mutatják, hogy ez mennyire fontos.
Gyakorló hírszerkesztőként, aki nagyon sokat foglalkozik a hírek világával, mi volt az első reakció, ha így visszaemlékszel? Én azt mondtam Sacinak, hogy amikor jöttek az első próba, második próba, és jöttek egyéni csúcs, én megengedhettem magam itt egy kicsit lazábban, hogy mondtam, hogy pestélyesen, szóval leesett az állam, és úgy vakartuk össze magunkat. Tényleg amikor jönnek egyik jó eredmény a másik után, mert nem, persze mindig voltak jó atlétáink, de például dobó atlétáink voltak igazán nagyon jók egy olyan országban, ahol éremközpontúságban gondolkodunk, és egy hatodik helynek őszintén nem feltétlenül tudtunk úgy örülni egy pár évvel, vagy egy-két évtizeddel ezelőtt, mint ahogy most teljesen jogosan örülünk egy hatodik helynek. Szóval mi volt amíg az első reakció?
Most a Sacinak az eredménye?
Aha, Saci, kimondottan Sacinál maradva.
Nyilván azért őt már lehetett ismerni a korosztályos világversenyekről, illetve a közvetítésben is elhangzott, hogy ő azért egy nagyon ígéretes tehetség, akinek miért nem most jön neki mi a lépés. De azért olyat láttunk már, hogy jó volt az első próba, jó volt a második próba, és amire te utaltál, megijedt a lehetőségtől valaki, és rontott. Itt egy jófejű versenyzőről beszélgetünk, én csak abból tudtam táplálkozni, amit az M4 Sporton láttam, én most az elmúlt egy órában nem tudtam hallgatni a beszélgetést.
Egy fekete pontot beírtunk.
A másik mellé.
A szünetben lesz majd 10 googolás is, még darom a sivatalosan nem szabad.
Az egyébként rám is férne. Szóval, hogy
akkor megyek veled.
Azt nagyon jó látni, hogy ebben a korosztályban is már nagyon sok olyan versenyzővel találkozik az ember, én például a kajakkenúból is tudnék példát hozni, akik pontosan tudják, hogy mit akarnak elérni, de azért ez egy nagyon nehéz dolog, és amúgy a sportpszichológus az már olyan, mint a dietetikus, mint meg a gyógytornász, hogy már annyira felkészülés része, és szerintem azt nem kell szégyenni, hogyha valaki ilyen jellegű segítséget vesz igénybe, mert ez hozzá tartozik, és legális, és egy teljesen jó dolog, arról nem beszél, hogy az élet más területein is tudja egyébként azt kamatoztatni, amit ott kap. Úgyhogy egyébként azt nagyon jó látni, hogy az atlétikai évben is láttunk olyan sportteljesítményeket, amelyek adott esetben 2 év múlva, vagy majd 6 év múlva.
Nem mertem tőle megkérdezni, lerázta magáról.
Nem is biztos, hogy kell. Ezt mi magunk, miatt, mi magunk között erről beszélgethetünk meg. Egyébként a sportolók nem nagyon szeretik azt a kérdést, hogy jó, és akkor 2 év múlva.
Meg egy olyan országban, ahol mindent olimpiában, meg olimpiai éremben mérünk, hát nem egy egyszerű helyzet. Még egy dolog, és akkor utána megyünk a labdarúgás világába majd, hogy arról meséltek egy kicsit, hogy az ki hogy képzeli el. Többször itt a beszélgetés során, hogy megbeszéltük az edzőmmel, az edzőm azt mondta, hogy az edzőm így, az edzőm úgy, na most Saci edzője az édesanyja. És ebben a beszélgetésben egészen, amíg az utolsó próba végére nem értünk, átbeszéltük az eredményt, ünneplés, nem tudom mi minden, és akkor mondtam, hogy mondom, fedjük fel azt a kártyát, azok kedvéért, akik mondom nem járatosak, hogy mondom, akit végig a beszélgetés alatt edződnek hívsz, ő tulajdonképpen ebben a minősítésedben valóban az edződ, de amúgy meg az édesanyád a legeslegszorosabb emberi kapcsolat vagy kötelék, ami létezik a Földön, egy anya-gyermek kapcsolat. Milyen lehet ez a munka, Zsuzsi, gyakorló, egykori gyakorló sportolóként, hogyan képzeljük ezt el? Fölhoztam példaként az Alex Uchanski házaspárt, mert mondta, hogy ő addig, amíg otthon élt, nem tudták szétválasztani a sportot, úgy a magánélettől, hogyha beültek az autóba is, vagy vége volt az edzésnek, akkor is volt atlétika, és hoztam a kézlabdás házaspárt, akik váltig állítják, és mivel van szerencsém őket ismerni most már idestova több mint 10 éve, elhiszem, hogy beülnek az autóba, bár nehezen fogom föl, de nyilván elhiszem, hogy onnantól kezdve nincs. Milyen lehet az, amikor az embernek az anyja az edzője.
Vagy az apja, ugye, mert hát ezek nagyon érdekes történetek. Ez olyannyira izgatja az én fantáziámat, hogy én rendszeresen keresek ilyen témákat, és ugye a babos családban például nyilván, ahol ugye értelemszerűen az édesapa 2 lányt, és az ismertebb nyilván, ugye babos Tíma lett belőle, de azért babos Zsuzsiból is, csak babos Csabáról van szó természetesen, és ugye babos Zsuzsi is egy jó teniszező volt, de aztán igazából abba fordult az ő pályafutása, hogy a saját húgát, ugye babos Tímát segítette menedzserként később. Tehát ezek nem ritka dolgok, illetve az is egy érdekes pont, mert volt korábban már olyan beszélgetésünk, ahol Csaba felismerte a közös karrierjükben azt a pontot, ahol neki el kellett engedni a lányát, mert azt mondta, hogy innentől én már csak akadályozom.
Ez a kulcs,
nálam
nem?
Már egy jobb edző kell.
De hogy igen. Ez mennyire nehéz igen. Lehet, igen. Nem? Most persze, nagyon jól mondanám én, hogy ez a kulcs.
És szerintem most, ez amikor, rá tud adott esetben telepedni egy sportoló, illetve szülő-gyerek kapcsolatra, hogyha ez a pont nem jön el, tehát ez egy nagyon nagy dolog, szerintem is, mert meg kell tudni tartani
és
a
szülőt. Szerintem igen. Szülőként nehezebb. Van. Vagy ugye van az, hogy az okosabb enged, vagy nem így tudom, van. De hogy itt igen. Most az idősebbnek kell rutinosabbnak lennie.
És így van, és hát persze ennek vannak sajnálatosan, ugye az Ingerbicsen család történetét, hogy csak ide emeljük, ugye vannak ennek nem túl jól végződő kitüremkedése, és vannak persze nagyon sikeresek is, és nyilván nagyon-nagyon nehéz, és hát például van olyan is pont a közelmúltban, amikor a Fogel családdal csináltam interjútól, ahol ugye Fogel Zsolt az apa, és az ő fia így 3 generáció, hogy keresztül ugye Simon, Soma, akit a legjobban ismerünk a kapuból, és ugye a legkisebb is, mind-mind vízilabdázók, és hogy az ember hogyan, egyrészt mikor engeded el a szakmát? Tehát van-e olyan, hogy leteszed az ajtóban?
El tudod engedni.
Igen, leteszed az ajtóban, és otthon apa vagy anya vagy, a gyerekével adott esetben, vagy pedig ez egy olyan soha véget nem érő kommunikáció, amiben mindig feljön. Hát ez egy szerintem ez nagyon érdekes kérdés, hogy más nem mondjak, Dárdaiéknál, ugye ez szintén egy nagyon izgalmas dolog, ahol amikor még a fiúk kisebbek voltak, és együtt éltek, hogy ez hogyan valósul meg. Én szerintem ez... És itt jön be az, amit viszonylag sokszor kihagyunk a számításból, az EQ-t, szerintem egy rendkívül fontos dolog, nem csak a játékértés, nem csak a szakmai tudás, hanem az érzelmi intelligencia. Még ebben a vonatkozásban is szülőgyerek szintjén is nagyon fontos, hogy eljön az a pillanat, amikor az ember megérti azt, vagy megérzi azt, hogy mi az, amikor én már nem vagyok elég, eddig elvittem a gyereket, most jöjjön valaki más adott esetben. Aztán persze olyan is van, hogy ez tud működni. Gondolom van ilyen ritka.
Igen, ez most például Saci azt mondta, hogy amikor elköltözött otthonról, hogy ez milyen jót tett a kapcsolatuknak. Uh-huh. Akár a magánéleti dolgoknak is, akár az igen. Edzői dolgoknak is. Bármit nem tudom, hogy mi az, amit erről mesélt, nem mesélt, kiderült ezzel kapcsolatban bármit a felkészülés alatt. Ugye nálunk Laca követi a rádióban leginkább, legmélyebben az atlétikát. Én ugye erre kicsit ilyen, mint újszülöttnek, mint akinek minden vicc úgy csodálkoztam rá, de muszáj egy kicsit erről így ilyen mélységében is beszélni, mert persze van ennek egy konkrét kézzelfogható hozadéka, de itt most ugye abban a helyzetben vagyunk, hogy egy picit többet is tudunk róla beszélni.
Én nem kérdeztem erről ott a helyszínen, viszont figyeltem sokszor egy-egy gerelyhajító vagy súlylökő valamilyen kísérlet után, hogy ilyenkor ugye kisétálnak az edzőjükhöz az atléták, és azért ott is sokat mondó tud lenni, hogy egy másik példát mondjak. Szabados Ármin nem túl boldogan sétált ki Annus Adriánhoz a 6-ból 5 rontott kísérlete után a döntőben, viszont Saci meg csupa mosoly volt, még akkor is talán, amikor kevésbé, vagy mondjuk nem sikerült javítani az előző kísérlethez képest, és ez is mutatja, hogy igazat beszél, miért ne beszélne igazat, de tényleg jól működő kapcsolat. Sajnos nem mindegyik ilyen, nekem is az Ingebrigtsenek voltak az elsők, akik eszembe jutottak, de
nem, de azért mondom, hogy mindenféle is. Elfogultsággal együtt, meg elfogultság nélkül is követendő példának gondolom, személyiségét tekintve is, az eredményét tekintve is.
Több ilyen kerek igen, személyiséget igen, a sportban, helyzet, és mutassuk
most
meg
ugye
őket.
Sok mindenki, itt azért mindenféle sportolóval módunkban áll beszélgetni. Akarva, akaratlanul vannak, akik közelebb állnak a szívünkhöz, de mindenkihez nyitottan és érdeklődően szakmánkból, meg a szakmai sajátosságok miatt így állunk hozzá. De amikor tényleg egy ilyen emberrel találkozik valaki, úgy fel tudja dobni a napot, és egyébként óriási, tehát egyik legnagyobb szurkolója lettem, ez bevallom, viszont Krisz Sarolta után váltsunk labdarúgás irányába, mert hogy javában zajlanak a Bajnokok Ligája rájátszás mérkőzések is már, elindultak, ugye Varga Barnáék pályán voltak tegnap az AEK Athén együttesével, és egy balkáni rangadón, ha lehet így fogalmazni, az első felvonáson nem jutottak dűlére a Levszki Szófia ellen, de mégiscsak minket leginkább már állami alapításunk ünnepén, augusztus 20-án, holnap 19 órától a Trabzonspor-Ferencváros mérkőzés érdekel. A legjobban a mai Nemzeti Sport címlapját, nem tudom melyikőtök látta, vette kezébe, tilos befülön.
Zseniális.
Óriási. Bárki is volt a tegnapi szerkesztő, illetve aki az ötletgazda, innen is minden elismerésem és egy hatalmas
pacsa. Hát ez a címlapok ilyenek mostanában szerintem mindegyik megfelelő.
Nagyon, zseniál, nagyon. Annyira jók, hogy igen.
Na. All ass, és meg
igen, sorom, igen, sorom. Nagyon.
Az Ajax Athén, az is egy nagyon jó volt.
Igen. Nagyon tetszett, extra jó volt. Ellenben mit várunk ettől a Trabzon elleni párharcról, nem túl kommentátorbarát a török csapatnak a neve, úgyhogy most kétszer kimondtam a település nevét, egyszer meg a csapat nevét. Emil, a törökök elleni párharcról mit várunk? Itt az első mestről kitérve természetesen én most nem említettem meg külön, de nyilván Salah szóba kerül majd.
Ugye a Trabzon edzője azt mondta két nappal ezelőtt, hogy ennek a párharcnak az esélyese a Ferencváros, mert hogy sokkal jobb csapat, mint mi. Amikor az ember egy ilyet olvas, akkor azért a csengő megszól, hogy na-na-na-na. Szóval, hogy azért szerintem itt nem erről van szó. Nyilván ez
oké, de szólaljon meg a csengő, Emil. De mikor hallottunk ilyet a mi generációnk egy magyar csapat kapcsán, hogy egy ilyen, még, tehát ez maximum gúnyosan tudott volna, de ez nem gúnyos volt, ez inkább csak a klasszikus beeltető mozdulat. Igen, de hát ilyen amióta én élek, hogy magyar klubcsapat úgy megy el egy nálánál előrébb rangsorolt, vagy tehetősebb, vagy nem tudom milyen csapathoz, hogy azt mondja rá az ellenfél edzője, hogy ők az esélyesebbek. Én nem emlékszek ilyenre.
Mert nem is volt. De a párharcra visszatérve, azért nyilván Salah miatt eleve nagyon sokat foglalkozott a nemzetközi sportsajtó az elmúlt 3 hétben ezzel a klubbal. Én azért abban bízom, hogy az egyiptomi még nincs abban a fizikális állapotban, hogy mondjuk 2x90 percet játszon, a hétvégi bajnokin bemutatkozott a Trabzonban, és azt hiszem egy bő fél órát játszott, de nyilván ő az a kaliber, akinek lehet 3 perc.
Egyet játszottak a Kasimpasával.
Azt hiszem otthon ráadásul.
Idegenben.
És hogy neki 3 perc elég ahhoz, hogy valamit csináljon. Én azért a Fradit nem tartom esélytelennek, de azért Törökországban borzasztóan nehéz lesz jó eredményt elérni. Ugye amikor legutóbb ott voltak, akkor 1-0-ra kikapott 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt a Ferencváros. A hazai meccset az egy Európa Liga csoport találkozó volt. 3-2-re megnyerték.
Bizony.
És egy legendás meccs, egy Csivics kiállítása miatt gyakorlatilag
10 ember játszott, majdnem 1-0-nál állították ki, úgyhogy ez egy jó csapat, ott játszik az a játékos, aki a legszebb gólt lőtt a labdarúgó világbajnokságon, ugye a Cabral, a zöldfoki szigetig válogatott, most igazoltad a nyáron. Van még egy zöldfoki válogatottja.
Szintén Cabral is csere volt egyébként a Kasimpasa ellen.
Hát nyilván ott még formálódik azért a
pont a
csapat
legjobb. Formálódjanak csak a konferenciáros
is.
A konferenciáligára formálódjanak a kis török barátaink.
Én többször elmondtam már itt az elmúlt hetekben, hogy és most is elmondom, hogy nagyon remélem, hogy az aktuális csapatban ott lesz Keita. Ugye múlt héten pont azzal harangozta be, pont a Nemzeti Sport szintén volt egy olyan címlap, ahol egyik oldalon Keita, mellette pedig Szála, hogy a két egykori csapattárs együtt nyertek BL-t. Szóval Kejta szerintem nagyon kell ebbe a Ferencvárosba. Hozza a nemzetközi kupa formáját, ugye 4 győzelem, 2 döntetlen, hogyha jól számoltam 6 meccsen. Ha ezt az átlagot hozza, hogy nem kap ki, és legalább egyszer nyer, akkor meg lesz az Európa Liga. Én azért 55-45-ben a törököknek adnám az esélyt.
Jó az, hogy kint kezd a Fradi? Vagy hagyd használni a király többest, kint kezdünk így magyar csapatra? Egyetlen talpon lévő ebben magyar
nem
csapatra?
Nem vagyok annyira biztos, hogy mindig jó, hogyha idegenben kezdesz, mert akkor ott van a hazai visszavágó. Ha otthon mondjuk tudsz nyerni egy jó meccsen, mint ahogy legutóbb a lengyelek ellen, akkor úgy mész el idegenbe, hogy van egy előnyöd. Itt most megfordít a történetet, ha adott esetben a törökök holnap nyerni tudnak, akkor te már egy bizonyos győzelmi kényszerben lépsz pályára, úgyhogy szerintem jobb lett volna itthon kezdeni, de ezzel nem is kell foglalkozni. Tehát ez
nyilván egy adottság, ami az alkalmazkodik.
Én most egy jó kis unalmas 0-0-át azonnal aláírnék.
Hol lehet aláírni, aláfirkant.
Trabzonban.
Igen.
Bobori Balázs hívta fel a figyelmem, amikor a sorsolás megtörtént, hogy amúgy nem kell teljesen hasra, persze nyilván tisztelettel beszélünk minden ellenférről, de hogy annyira nem kell azért teljesen hasra esni tőlük, mert nem volt az olyan régen, amikor nem tudom, hogy éppen hogyan hívták a fehérvári labdarúgó csapatot, de 2011-12 környékén szintén az Európa Liga csoportkörért egyébként elütötték ezt a kiváló török Trabzon városából származó labdarúgó csapatot. Úgyhogy egyébként adott a feladat. Zsuzsi, milyen előjelekkel, megérzésekkel várod? Annyit hagyd tegyek hozzá, mielőtt válaszolsz. Szoktam ilyenkor mindig előhúzakodni a bookmakerekkel, ugye, aki a ház pénzével játszik, tehát hogy ott azért ez egy ilyen irányadó, vagy nem is feltétlenül irányadó, de egy támpontot talán tud mutatni. Nos, egyértelmű hazai győzelmet várnak, 1,7-es szorzó körül van a hazai győzelemnek a sike, vagy az otca, de hogy a döntetleni megy lefelé, és bár még mindig 4-szeres pénzt fizet, de már a második legvalószínűbb kimenetel, mert hogy a fogadók, a tendencia azt mutatja, hogy döntetlen környéki eredményt várnak.
Visszatérve arra, amit az Emil említett, nekem is ebből a 4 évvel ezelőtti találkozóból sokkal élénkebben van meg a fantáziámban az első itthoni, ugye az a bizonyos, amit említettetek, a kiállítás utáni 3-2, ugye akkor még Stanislav Csercseszov volt a mestere a Ferencvárosnak, és pont úgy hozta az élet, akkor még egy másik médiumnál dolgoztam, hogy másnap mentem ennek a győztes mérkőzésnek, a másnapján egy nagy interjút készíteni Csercseszovval, és hát mondhatom, hogy nagyon tényleg pozitív volt az edzés hangulat nyilván a másnapi kezdésen, és mondott egy olyan dolgot, és egy kicsit, amikor Zachary Essen nyilatkozatát olvastam, ugye, aki nyerni akart Trabzonban, és ennek nagyon örülök, akkor érdemes ide idézni, hogy mit mondott akkor Csercseszov, azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy passzolsz a Fradiba, hanem, hogy mennyi benned a Fradi. Na most azt gondolom, hogy benne nagyon sok a Fradi, ebben a csapatban, a játékosokban én azt érzem, hogy Borbély Balázs nagyon jól hozza össze ezt a fajta belső dinamikáját ennek a csapatnak.
Aki nem is teljesen ismeretlen, mert ugye a Fradiból kerül Győrbe, és aztán úgy
pontosan,
vissza.
Pontosan, és való igaz, ugye, hogy itt azért most ezek a nevek eléggé, hát nyilván felkavarták nem csak az érdeklődést, de értelemszerűen feltolták az értéket meg minden szempontból ugye a Trabzonspor csapatának, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Ferencváros egy relatíve jó nemzetközi flóban van, úgyhogy én bízom benne, hogy ez egy döntetlenre kint elég, én is egy döntetlent várok.
2022-ről beszélünk, amikor ugye ezt a bizonyos sorozatot, amikor az Európa Liga csoportkörében, akkor még csoportkörnek hívták, találkozott a Ferencváros török riválisával, és a Monakót, illetve a Crvena Zvezdát is megelőzve, végül a Fradi akkor csoportgyőztes tudott lenni, egy kiváló hazai döntetlennek köszönhetően. Laca, egy mondaton belül hányszor tudott kimondani a Trabzon és a Trabzonspor szót, és hogyan várod az esélyeket, ez legyen a következő feladat.
Helyesen vagy helytelenül?
Hát mindegy, most kövessen az példámat, és legyen egy helytelen is benne. Nem tudom, ha valamelyikünk beszéltanára hallgatja az adást, akkor most tekerje le a hangerőt egy picit.
Nehéz.
Mesélj a törökökről, Laca.
A török együttes.
De hogy is hívják őket? Na,
szóval nehéz mindig szerintem egy ilyen playoff előtt, főleg bármilyen esélylatolgatású belemenni, mert ugye a Trabzon még nem játszott európai selejtezőt idén, úgyhogy nekik az a bajnokiuk van, ami egy-egyre végződött. Nyilván most az, hogy Szala odaigazolt, ezzel tele volt, ahogy Emil is mondta, a sajtó, de
én abban nem akarok hinni, hogy egy Mohamed Salah, aki persze óriási futballista.
Egy pár roaming mentse a nyarat.
Hát igen, igen, egyébként tényleg. Szóval persze 3 perc is elég neki, ezzel egyetértek, de nincsen olyan nagyon régen ott a csapatban, hogy szerintem legalábbis, hogy ez elég legyen ahhoz, hogy már összeszokottságban, csapatösszhangban, meg mindenben meglegyen az a veszélye Mohamed Salahnak, amitől egyébként joggal tarthat a Ferencváros.
Csak Salahról kell beszélnünk? Peti írja, anélkül, hogy mondtam volna az SMS számunkat, Peti törzs hallgatónk, de várjuk egyébként másoknak is a véleményét, akik velünk vannak most. 0630 55 55 605, tehát ez az SMS szám, 30-as körzet 55 55 605, Onana, Darwin Núñez, Malinovski, Salah, szóval vannak ott azért nevek, de sok-sok felkiáltójel, még nem összeford csapat. Az egység lehet az erőnk, írja Peti. Egy olyan telefonszámról, amik a vége 1899, tehát 100%-ig biztos vagyok benne, hogy honnan fúj a passzácia, Petikém. Lehet, hogy már úton vagy éppen Törökországban, amikor ezt írod.
Én azért bízom benne, hogy az imént elhangzott nevek közül Onana főszereplő lesz, hiszen hogyha valaki beüti a legnagyobb videó megosztón az ő nevét, akkor azért egy pár potyát láthat. Nem akarom elviccelni, de azért nyilván ő egy nagyon jó nevű kapus, de ha valami nem jellemző, ez a stabilitás. A Núñezről én még csak úgy olvastam, hogy őt még csak tervezik leigazolni. Én nem láttam az Európa Liga.
Én bevallom, hogy én sem láttam, de csak most csak kirendületből olvastam az esemest.
Egyébként ismerős játékos, mert egyrészt van egy-két török válogatott játékosuk, akkor ott van az a Savic, akit régen az Atletico Madridban láthattunk, illetve a magyar válogatott ellen is játszott szerb színekben. Ő egy ilyen betonkemény belső védő, de ő is már azért fogalmazzunk úgy, hogy túl van a pályája csúcsán. Dibusznak volt egy elképesztő nagy védése a hétfői bajnokin az ET ellen. Ha már a két kapus szóba került, akkor bármennyire is fura, én most a Dibuszt egy stabilabb és jobb kapusnak tartom, mint az Onana. Aztán erre majd jöhetnek az üzenetek, hogy milyen furcsaságokat beszélek.
Megjöhetnek a beadások török oldalról, már bocsánat.
Igen, nyilván az a másik véglet, de hát hogyha
Józsi, Lacának a mikrofonja túlságosan hangosra van állítva, lehet, hogy ki kellene majd vennünk.
Nyilván
nem, teljesen jogos sajnos, de őszintén és egyenesen kell beszélnünk. Ugye erről is sok szó esett már, hogy Dibusz esetében vonalról nehezen elmozduló, hogyha most ugye onnan a szóba kerül, de hát annyiban
ott vannak egyébként a 2 méter magas védőink majd kifejelik.
Így van, meg egyébként annyiban hadd húzzon és hadd csatlakozzak Emilhez piros-fehér-zöld, vagy jelenleg zöld-fehér irányba most a szívünk, hogy egyetlen talpon maradt magyar csapatként, onnan a potyáiban bízunk erősebben, mint a török beadásokban.
Így van, és még egy gondolat ahhoz, amit Zsuzsi mondott, hogyha valakiben megvan a Fradi, az az Akariasen.
Így van.
Mert egészen elképesztő, hogy amilyen nehezen indult az ő budapesti karrierje, gyakorlatilag, ha most megnézed a 2022-es kezdőcsapatot, mármint a Ferencvárosét, akkor Dibusz mellett a Akariasent találod meg, aki gyakorlatilag az elmúlt 3 évben, még úgy is, hogy volt olyan edző, aki nem számolt vele, aztán rájött, hogy Akariasennel erősebb a csapat, én őt nagyon kedvelem meg az ő játékát. Ilyen csupaszív légiósok, akik tényleg hoznak szint a futballba, ilyenekre nagy szükség van, úgyhogy én bízom benne, hogy az a Fradi faktor, ami a Norvégban benne van, az majd ki fog jönni Trabzon városában.
Is. Újabb katarzist várok a Trabzon ellen, jött egy ilyen üzenet is, aztán jött egy újabb üzenet, sziasztok, új hallgatótok vagyok, örülök, hogy van ilyen műsor, üdv Peti. Peti, köszöntünk a fedélzeten, gyere, hallgass.
Ugye ez nem az a Peti, aki az előbb.
Nem, egy másik számról írta, másik köszöntjük számról írja. De hogy tényleg így van, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Szóval Laca, ott egy picit félbehagytuk, és akkor erre reagálj, kérlek, a hírek előtt van még egyetlen percünk, hogy a nevek közül ugye Salahot említettük, szerintem teljes joggal leginkább. De hogy az említett nevek közül mondjuk bármelyiket, anélkül, hogy kiemelnék bárkit is, kell tartani, nem kell tartani egészségesen, nyilván említjük őket, de hogy hogyan viszonyulsz ehhez a kérdéshez?
Igazából az sem feltétlenül jó hozzáállás szerintem, hogyha nevekben gondolkozunk, mert nyilván vannak nagyon jó focisták, vannak kevésbé jó focisták mindenhol, de az, hogy esetleg valakit nem ismerünk névről a török harmadikból, attól még az a török bronzérmesnek a futballistája, és az már önmagában elég sok mindent elmond, ahogy egyébként fordítva is, nem biztos, hogy a Trabzon drukkerei tudják, hogy ki ez a Zakariasen, de félhetnek Zakariasentől.
Én szerintem a 22-es tapasztalatok alapján
az lehet, hogy emlékeznek, de van olyan játékos a Fradinak, akitől tarthatnak úgy, hogy esetleg fogalmuk sincsen, hogy ki ő például.
Nem biztos, hogy a Kadut ismeri.
Igen.
De a Josephet a VB-ről most már talán igen.
Egyébként igen. Amit Emin említett, és akkor ezzel zárjuk itt a hírek előtt, szóval igen, Dibusz és Zakariasen a kettő darab hírmondó a 4 évvel ezelőtti meccshez képest, hogy más nem mondjak, Traoré és Tokmak hozogatták össze az akkori gólokat. Csivics ugye a piros lapjával kapcsolatban beszéltünk róla, Szemimáé, Vingó, Besics, Boli, tehát csupa ismerős név, hogy így eszünkbe jutnak már, hogy ők egyébként itt voltak, de hát azóta annyi víz lefolyt már a Dunán, hogy jelen pillanatban egészen más a Ferencváros kerete. Ami viszont nem más, az a műsorrendünk, 16 óra 30 perc a pontos idő, egy nagyon rövid műsorajánlót követően a legfrissebb hírek, aztán innen folytatódik majd a Sportkör Csisztú Zsuzsával, Bitman Emillel és Regős László Pállal.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Műtét vár Böde Dánielre, hivatalba lépett az új köztársasági elnök, visszatér a kánikula. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Műteni kell Böde Dánielt. A Paksi labdarúgó csapat 39 éves csatárának a combfeszítő izma szakadt el, és előreláthatólag 3-4 hónap kihagyás vár rá. A 2024-25-ös élvonalbeli bajnokság gólkirálya edzésen lövő gyakorlat közben sérült meg. Egy idény után távozik a Monaco labdarúgó csapatától Paul Pogba. A világbajnok francia középpályás 2 évet doppingvédség miatt kihagyott, és büntetése letöltése után tavaly csatlakozott a monakóiakhoz. Valter Attila is indul a szombaton kezdődő Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A 28 éves sportoló a Bahrain Victorious csapatában először vesz részt Grand Tour viatalon. Walter harmadjára indul a spanyolországi 3 hetesen, korábban 4-szer pedig a Giro d'Italia-n versenyzett. Isaac Hadjar a Red Bull pilótája csukló sérülés miatt kihagyja a Formula 1-es világbajnokság hétvégi holland nagydíját. A francia versenyző erőnléti edzés közben sérült meg. A 21 éves pilóta helyét a Racing Bulls versenyzője, az új-zélandi Liam Lawson veszi át, míg Lawsont a Racing Bullsnál a japán Tsunoda Yuki helyettesíti majd. Hosszú eltiltásra számíthat a mallorcai tenisztornán doppingvédségen ért Nick Kyrgios. A korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező elismerte, hogy kokaint fogyasztott.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, hogy a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Bocsánatot kérte a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tar Zoltán hangsúlyozta, nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatokat épít ki velük. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóborkutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Annak a 7. emeleti lakásnak a tulajdonosa vesztette életét, ahol felcsaptak a lángok. Néhány lakó füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók 3 lakót mentőállarcban, a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létra segítségével hoztak ki a 9 emeletes épületből.
Közlekedés.
Az erős délutáni forgalom miatt az M1-es autópályán Budapest felé a 43-as és a 21-es kilométer között lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható. Az M5-ös autópályán Röszke felé az Örkény pihenő után a Sövényt vágják az 55-ös és a 60-as kilométer között, ahol mozgó terelés mellett dolgoznak külső sávzárással. A munkavégzés mögött 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Északa 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc a pontos idő, kellemes rádiózást mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Folytatódik tovább a Sportkör itt a Nemzeti Sport Rádióban. Csisztu Zsuzsával, Bitman Emiller és Regős László Pállal. Továbbra is köszönöm, hogy ismételtem, vagy ezúttal is köszönöm, hogy itt vagytok velünk, és mehetünk tovább. Jött egy ilyen SMS a 0630 55 55 605-ös számra. Nem féltem a Ferencváros, bár szerintem a konferencia liga lesz ősszel. A kettő, hogy hogyan fér össze, azt nem tudom. Ugye itt beszéltünk arról a Trabzon-Fradi mérkőzés kapcsán, hogy vajon milyen erőviszonyok lehetnek. Én nem voltam múlt héten, úgyhogy ebben a körben nem tudtam feltenni a kérdést, de kíváncsi vagyok, hogy a Győr búcsúját meg tudtátok-e már emészteni, mert én magam személyesen nehezen, és nem kifejezetten a Győr, hanem óriási vágyam, én ebben a műsorban, ebben a stúdióban sokféle körben elmondtam már, hogy az egyik legnagyobb álmom, vágyam, kívánságom, hogy végre két magyar csapat élje meg az őszt, és ez megint nem jött össze, és nem tudom szebben mondani, nem tudom mennyire csúnya, ha így mondom, tehát ilyen sorsolás mellett kikérem magamnak, hogy még csak a playoffig se jutottak el.
Itt az a helyzet, hogy ezzel nem mondok újdonságot, de a Győr ezt júliusban buktál, mert hogy ezt az első BL selejtezőt kellett volna megnyernie, ugye ott azonnal két polcot esett le, és lett a konferencialiga. Tényes való, hogyha megnézzük, hogy milyen ellenfelei voltak a Győrnek itt a konferencia ligában, ugye bajnokként érkezve, ez ugye idézőben járt, illetve a sorsolás kedvezett a BL-ből kieső csapatoknak. Hát nagyon nagy kár. Bár egyébként, ha azt nézzük, hogy a Győrnek kik maradtak a tavalyi bajnok csapatból, mire mentek volna a konferenciligában, az egy jó kérdés.
Nem feltétlenül, értem teljesen ezt a hozást, hiszen ugye télen arról szóltak a hírek, hogy a Fradi állítólag több játékos szeretett volna Győrből elhozni, akkor foggalkörömmel ragaszkodtak hozzá. Hirtelen most, mintha ilyen végkijelzsítást tartana az Eto egyébként, azzal, hogy most már ugye Bembo el is klubcsúcsot jelentő összegért távozott. Egyfelől üdvözlöm a magyar játékosokat, az, hogy olyan helyre kerültek, ahol vélhetően sokat játszanak majd kifejezetten, viszont az egésznek így a miértjét azt nem tudom hova tenni.
Remélem, hogy nem jön be az a jóslat, amit itt egy-két helyen olvastam hozzászólásként, hogy nehogy ennek az legyen a vége, hogy decemberben utolsó ilyen fordul a Győr majd az NBA tavaszi idényére, nagy kár lenne érte, de az tény és való, hogy nagyon üzleti alapokra helyezték a nyarat az Etónál, mellesleg jött ugye egy új vezetőedző, új sportigazgató, itt azt
aki
hiszem...
Aki érzékeny a takójára, hogy ha valaki beleeszik.
Nagyon érdekes folyamatok zajlanak a Győrnél, ami viszont nekem örömteli, hogy sok fiatal kap lehetőséget, és nem feltétlen külföldről töltik fel a keretet, ez egy pozitív dolog, de hogy válaszoljak a kérdésedre, nagyon nagy kár ezért a sanszért, amit elszalasztottak.
Egyetértek, és már azt is fejtegettük itt legutóbb, hogy engem azt keserít el, hogy azt a mintázatot nem látom megváltozni, lesz számítva talán a Ferencvárost, amelyik egy más szférában mozog gazdaságilag is, játékos állományban sok, és inkább azt mondom nemzetközi tapasztalat tekintetében, hogy amikor eljut egy ilyen csapat, mint a Győr a bajnoki címig, nyilván azzal az edzővel, aki most már Ferencváros edzi, de minden esetre összeáll, hogy te is mondod, hogy a telet követően egy egység arra, hogy egyben tartjuk, így legyen, elmegyünk a végsőkig, el is mennek, meg is nyerik. Tehát, hogy milyen logika alapján gondolják azt, hogy egy széteső csapatnak abban az időszakban, amikor ugye más csapatoknak, majd komolyabbaknak még nem kell a nemzetközi kupa selejtezőkben vigyézkedni, de nekünk igenis kell, hogy egy teljesen más megváltozott játékos állományú és vezetőjű csapat képes lesz azt. Tehát, hogy mikor fogjuk egyszer azt látni, hogy van ebben valami folytonosság, hogy amelyik nyert, azzal próbáljuk neki szaladni a következő szezonnak.
Vagy a bizakodásra okot adó az, hogy télen főleg egy hazai riválisnak mondtak. Igen, nemet, mert persze. A Fradinak, emlékezzetek vissza, tehát Thomas Doll edzői állásába vagy karrierjébe került mindaz, hogy mindig nyáron akart új játékosokat hozni, vagy tudott akkor a klub új játékosokat hozni, de a Thomas Doll érához kötődik az, hogy neki futott, és akkor ide jött az Albán második, mert az első bundázás, vagy tipmix, vagy sportolás miatt kizárták, és akkor panyánkázós kapus jött, ugye, és szegény Dibusnak ugye az volt az egy ilyennek, hogy mondjam, kellemetlenebb pillanat a fradista pályafutása során. Tehát, hogy volt ilyen időszak is, és ezért volt ez bizakodásra okotodó. Olvastam egy csomó helyen azt is, hogy mert hogy ez már nem az a Győr, azért a Vikingur elleni első mérkőzésen az a Győr, az egy vagy két helyen nem az a Győr volt, amelyik odaért a bajnokság.
Pistúr hiányzott, aki nem nagyon játszott, bocsánat, hogy szabad vágok, illetve a Bembo Ali, aki pedig a VB-ről jött vissza, egyébként ugyanaz.
Hát bocsánatot kérek.
Zsuzsi, igen, de annyiban továbbra is azért azt gondolom, hogy ha fölteszünk mindent erre, akkor onnantól kezdve egy olyan párharcot, főleg hazai pályán, mert ott az, hogy kint hideg van, meg műfű, ezt hajlandó vagyok elfogadni. Kicsit takarózásnak érzem, de az biztos, hogy nem a 40 fokhoz képest óriási változás, persze. Meg a műfűre azt mondják, hogy az, aki magas szinten játszik, hogy az megszokhatatlan, amikor a természetes gyephez vagy szokva, és hogy egyértelműen érződik. Ettől függetlenül azért ott olyan nagyon nagy különbség nem volt. Mennyire van benned, Laca, megjelenik az bármilyen szinten is, amit én itt az alapgondolatként felvetettem, hogy jó lenne, ha lenne két magyar csapat? Az, amikor azt látod, hogy gibraltári, észt, örmény, mit tudom én, tehát nagyjából már mindenki eljutott a konferencia ligáig, és én ezért vagyok bosszus, mert hogy persze...
Hát odáig mi is eljutottunk, itt a két csapat a kérdés.
Igen, oké. De hogy akkor, de igen, így is, de hogy akkor, amikor egy csomó helyen... Tehát, hogy én a Paksnál is nehezen tudtam elfogadni két éve a Mladá Boleszláv ellen, hogy mert az egy erősebb cseh csapat. Tehát mindig volt valami, amivel megpróbáltuk megnyugtatni saját magunkat, hogy miért nem. Most mi az, amivel lehet? Lehet bármivel?
Pont ezt a Mladá Boleszláv párharcot akartam felhozni, mert
Nem, igen, láttam, az, futott a fényűség a homlokodon, azért dobtam be.
Az nem volt erősebb a Paksnál, abból a négy fél időből egy fél idő volt az övék, csak hát az egy fél idő az ott elég volt nekik, hogy az egész párharcot megnyerjék. Én közvetítettem mind a kettőt itt a rádióban, és sajnos élénken él bennem, hogy
hát főleg az idegenbeli meccs után, ami egyébként már az is, hogy az döntetlen lett, az már az is óriási mázlia volt a cseheknek.
Ott sokkal jobb volt a Paks, de hát nem elég jobbnak lenni, mert tovább kell jutni. És ez az, amit nem tudom, hogy ezt meg kell tanulni, vagy mi itt a probléma, de a Győrnél például szerintem nem lehet mentség sem az edzőváltás, sem a játékos mozgás, főleg az első meccsen ezt beszéltük is. Egy ilyen ágon egyszerűen végig kell menni egy magyar bajnok csapatnak, akkor is, hogyha új edző van, ez akkor az egész klub felelőssége, hogy akkor milyen edzőt jelöl ki, meg milyen játékosokat hoz, meg mikor engedi el a játékosokat. Szerintem erre nincs nagyon mentség, hogy itt a Győr ezeken a csapatokon keresztül nem jut el odáig.
Ha megnézitek, egyetlen meccset tudtak megnyerni a hatból, a luxemburgiak elleni idegenbelit 6-2-re. Most én nem vagyok ennek óriás tudora, de itt a koeficiens pontok gyűjtésénél ez a nyersz, hogy nyersz, hol nyersz, mint nyersz, tehát mindennel összefügg egyébként, és amikor ugye jött a rengeteg kritika, hogy mert a Fradinak így lejt a pálya, meg úgy lejt a pálya, mindenhogyan a Fradinak lejtett a pálya, a Fradinál divat fölemlegetni azt az egy Klaksvik elleni párharcot, amikor ugye beleállt Csercseszov hattyúdalaként fejjel a földbe, de ugye az is egy megfejthetetlen időszak, hogy ősszel fordulsz 20 pontos erőnnyel, tavasszal épp, hogy becsúszol a bajnoki címre.
De ott mentek el játékosok, tehát Csercseszovnak nem az a játékos
vagy az Európa Ligában, úgy, hogy ráadásul van egy katartikus siker, a szlován ellen egy 30 éves adósság törlesztése, rendezése, majd aztán utána úgy állsz bele fejjel a földbe a Klaksvik ellen, hogy a faladja a másikat, akkora pofont kapsz. Tehát az egyetlen ilyen megmagyarázhatatlan az elmúlt időszakból.
Az is vállalhatatlan egyébként, de aztán a Fradi meg bement a konferenciáliga csoport körébe. Tehát egy ilyen meccs, és aztán meg nem azt mondom, hogy javította, de mondjuk azt sem mondom, hogy semmisítette, de a minimumot utána még kihozta a Fradi.
Itt mondtál egy nagyon olyan, tehát ugye onnan kezdtük, Chris Sarolta, és hozzáállás, meg hogy mit merünk kimondani, hogy én is ezt gondolom, hogy erre azt kell mondani, hogy a minimumot, tehát az, amikor sorozatban valaki, most a Fradi esetében, ugye most teljesen mindegy, idézőjelesen teljesen mindegy, hogy a törökök elleni párharc hogyan alakul, sorozatban 8. alkalommal lesz ott, most ligaszakasznak hívják, valamelyik kupasorozat főtábláján nevezzük itt, talán ez a leghelytállóbb kifejezés, még ha pontos a ligaszakasz is. Egy ilyen jellegű csapatnál már az a minimum, hogyha beleállsz fejjel a földbe egy feröeri ellen, mert valamilyen okból kifolyólag ez így alakult, akkor a minimum célt eléred. Szerintem a Győrnél is a konferencialiga a minimum cél lett volna egy ilyen ágon, nem?
Igen, de azért az le volt írva valahol, hogy Győrnek ezzel a kerettel be kell tudni mennie valamilyen főtámlára, mert a bajnoki címet megszerző csapatnak igen. Én azért emlékszem arra, hogy a Győr Ausztriába ment edzőtáborba, és vagy a busznál csatlakozott az új mexikói edző, vagy a csapat már egyébként kint volt. Aztán nem védeni akarom magamat, ezek tények, aztán kimész úgy a feröeri
csapathoz. Nem akarok rosszul tudni, hogy a Dos Tacos még nyitva volt, és onnan jött.
Most én nem is azért akarok ebből viccet csinálni. Aztán pedig az öltözőben látjuk, hogy hány játékos ment el. Tóth Rajmund története. 2 hónapja azt halljuk, hogy Nürnberg, nem Nürnberg, Németország, lehet, hogy Törökország. Tehát, hogy képzeljük már azt a helyzetet, hogy a játékos se tudja, hogy mit csináljon. Egyébként van egy új edző, új elképzelésekkel, eddig most sarkítok, jobbra kellett futnom egy szituációban, most balra kell futni egy szituációban. Egyébként meg néhány játékosnak élete lehetősége, mert akik itt maradtak, azoknak életük lehetősége lett volna egy európai főtábla. De az ismert okok miatt nem, hogy a főtábla nem jött össze, hanem most az a kérdés, hogy milyen csapattal fogjuk befejezni az őszt. Kiárosították a csapatot, volt egy Ben Boalid, akiről először azt hallottuk, hogy sérült, de hogy most amúgy vissza se akart jönni a VB után, nem tudjuk. A csapatkapitánya vagy összeveszett, vagy nem összeveszett az edző, hogy nem másnap eladták. Aztán az egyik legjobb belső védőd ment Hollandiába, a Tóth Rajmund végül elment Törökországba. Minden meccsen új csapatot kell építeni.
Én
nem is vártam, hogy eljut oda, mert egyszerűen...
Ahogy már menet közben alakult a folyamat, azért a Viking úr ellen, ahonnan indultunk.
Az volt a kulcs. Azt igen, valahogy igen, be kellett volna húzni összeszorított fogakkal, de hát ott meg volt egy jó edző, nem tudjuk milyen elképzeléssel küldte a csapatot pályára. Én nagyon kíváncsi lennék, ez a klasszikus, gyere már félre, beszélgessünk egy picit, hogy ott vajon azok a győri játékosok, akár akik elmentek, akár akik ott vannak, ők hogy érték meg azt a 4 hetet, ami mondjuk a feröeri hazai visszavágóig bezárólag, mert szerintem az egy hatalmas katyvasz lehetett. És akkor persze teljesíts a pályán.
Persze. Igen. Bocsánat, egy fél másodperc, Laca, mielőtt reagálsz. Nagyon igaz, jött egy újabb üzenet, nagyon igaz, amit mondták Kornél Tomaszról. Költői kérdés, ugye a Tomasz Dolféle időszakra visszautalva. Költői kérdés, persze a klubok miért nem tanulnak, a Fraditól, amúgy a pénz meg milyen jól jön nekik. Jött egy ilyen hozzászólás is. Hát a kérdés költői.
Ott ez egy összetett választ igényel, szerintem nincs rá. Nincs rá
már nem lesz annyi időnk. Laca, egy mondattal lezárva ezt a gondolatmenetet, és aztán utána Emil egyik kedvenc játékosa, illetve bocsánat, kedvenc csapata irányába fordítjuk a tekintetünket.
Fél évben a Győrnek szerintem nem lehetett az az eszében, hogy majd be kell jutni a főtáblára, mert a bajnokságot akarták megnyerni, meg volt a kitűzött cél, nyilván nem adják el a riválisnak a legjobbjait, vagy a legjobbjaikat. Hogy aztán Borbély Balást hogy engedték el, miért engedték el, ez megint kérdés.
Mint hogyha egyébként kottából olvasnád az SMS, pedig te nem is látod. Borbély tudta. Ja, Borbély Balást tudta, hogy mi lesz, ezért is ment el. Teljes mértékben ugyanaz történik, mint történt annó a Kispesttel a 2017-es bajnoki cím.
Mit mondtam a mintázatról? Ezzel kezdtem. Hogy mi lenne, ha egyszer ezen a mintázaton
hát
végre
itt az előző SMS, a költői kérdés, amit írt a másik SMS író, hogy miért nem tanulnak ezekből a dolgokból. Varadt egy jó 6-8 percünk. Kell Rodri, a következő témánk is labdarúgás, Rodri és FC Barcelona. Vagyunk ebben a stúdióban ketten, a négyből, akik egyáltalán nem közömbösen állunk ehhez a klubhoz. Az egyik éppen beszél, a másikat még megkérdezi erről, hogy mi a helyzet. Szóval szüksége van a Barcelonának Rodrira? Már megérkezett, mit szólsz a reakciókhoz? Felemás Madridból egészen érdekes visszhangja van ennek az igazolásnak, mint Barcelonából. Hogyan élted meg ezt, Emil? Úgyhogy nem csinálunk belőle, vagy nyitok azt, hogy azért a klubban szimpatizálsz a Barszával.
Én abban bízom, hogy Hansi Flick pontosan tudja, hogy mit csinál. Ha valamilyen posztra én mondjuk nem hoztam volna játékost a Barcelonába, az a középpálya, mert egyszerűen nagy a kínálat.
A világbajnokság pontosan megmutatta, hogy a barcelonai Gavi nem működött Rodri mellett.
Nem csak a Gavi, én inkább a Pedrire leszek kíváncsi, mert a Pedri-Dani Olmo kapcsolat elképesztően jól működik a Barcelonában, viszont nem feltétlenül működött ez a spanyol válogatottban.
Már azt hiszem, közben most nézem, hogy Laci nyomogatja telefonát, hogy SMS-t.
Már Mourinho-t kérdezi, hogy mit mondjon erre, mert Mourinho szóba kerül. Az egészséges Rodri nem kérdés, hogy bármelyik csapatnak az erőssége. Aranylabdás futbalista.
Azt akarom mondani, nem volt a világban a legjobbja?
Elképesztő futbalista. Ezért is kezdtem úgy, hogy én abban bízom, hogy Hansi Flick pontosan tudja, hogy ezzel mit vállalt, és az ő fejében megvan már az a felállás, hogy lesz meg a helye a Pedrinek, a Gavinak, adott esetben a Dani Olmónak, mert a világbajnokság legjobb játékosát, aranylabdást igazolt a Barcelona, hogy nézne az ki, hogyha most elkezdenénk panaszkodni, hogy atyaisten, minek igazolták le a Rodrit. Nyilván egy 30 éves játékos, akinek volt egy súlyos sérülése, sőt másfél súlyos sérülése az elmúlt 2 évben, de egy igazi vezéralkat, és egyébként ebbe a fiatalosabb barcelonai csikó csapatban, mert ez még az, nem biztos, hogy baj, hogy jött egy ilyen típusú vezér, és a Pedri pedig van annyira intelligens játékos, a Flick pedig van egy annyira jó edző, hogy ezen a saktáblán, amit nevezzünk gyepnek, megtalálják.
De a világbajnokság ilyen szempontból nem bizonytalanít el, mert hogy egyébként a világbajnokságon megpróbálta ezt egyébként játszatni a spanyol kapitány, de láthatóan nem működtek együtt.
Igen, erre mondtam azt, hogy Flicknek szerintem megvan már az ötlete arra, hogy hol játszatja mondjuk a Pedrit, és nem feltétlen a Rodri mögött vagy mellett, hanem lehet, hogy kitalál neki egy más pozíciót, ahol tud hasznos lenni, mert egymást képesek kioltani, hiszen nagyjából ugyanazt a funkciót látják el a pályán. Én azért abban bízom, hogy a Pedrinek az előre való kreativitása és technikai tudása, meg a Rodri ugyanúgy tudják lassítani, gyorsítani a játékot, hogy ezt nem egymást kioltják, hanem mondom, én Hansi Flickben bízom, mert az elmúlt 2 évben bizonyított, hogy tud úgy sakkozni, hogy az a két játékos...
Én abszolút nem hittem benne, hogy egy Bayern Münchentől érkező német edző Barcelonában valaha tud működni. Na látod? És mégis. És mégis. Hogy volt ez a Mourinho nyilatkozat? Laca, segíts kérlek, hogy aki bizonytalankodik abban, hogy Madridba jön, az neki nem is kell.
Vannak, igen, hogy ideigazol az nem kell. És én egyébként ezzel egyetértek, és, fordítva is egyetértenek. Főleg egy ilyen Real Barca párosításnál, hogyha belegondol abba a játékos, hogy lehet, hogy inkább a másik csapathoz kéne menni, akkor az nem biztos, hogy az elhivatottságról, meg a hosszú távú, nem tudom, hűségről tesz tanú bizonyságot ezzel. Nyilván profi futballisták, úgyhogy itt nem feltétlenül ez a romantika él már a sportolókban ilyen szempontból, mint ahogy azt mondjuk én szeretném, de Mourinhoval ebben teljesen egyetértek, hogyha nem akar a Reálba jönni, vagy hezitál, akkor ne jöjjön.
Még egy másik szempontot is hadd világítsak meg nektek, mert az nem abban menjen, teljesen egyetértek, amit Emil mondott, hogy ugye Hansi Flick mester tervei azért be szoktak igazolódni, és nyilván neki van már olyasmi a fejében, amit mi nem feltétlenül gondolunk, de azért az is egy faktor, hogy ez a játékos nem a Real Madridot erősíti. Tehát mondhatjuk ezt így is, hogy aki nem, aki bizonytalankodik, és nem akar idejönni, de hát azért tulajdonképpen Ez is egy dolog, hogy lehet, hogy most még úgy látjuk, hogy egy kicsit tömegjelenetek vannak a középpályán a Barcelonának per pillanat, de majd ennek nyilván kialakul. Na de addig sem a Real Madridban játszik, a világ egyik legjobb középpályása, a világbajnokság legjobb.
Két dolog.
Amit szeretnék tudni, hogy hirtelen a milliárdos vagy sok százmilliós adóssággal küzdő Barcelona honnan tudott találni 80 millió euró, aztán valahogy így lett a megfejtés.
65.
De valami bónuszok is voltak. Tehát több mint 50 millió eurót, és akkor azzal nem lövök semmilyen irányba mellé Rodri esetében. Illetve, hogy ha a Barcelona költ pénzt, akkor az azonnal csőd közeli állapot van, és úristen, azonnal ellenőrizzünk minden szabályt, minden pénzügyi fair play-t, a madridi lapok vígan harsogják. Na most mennyit fizetett a Real? 140-150 millió eurót legutóbb a Lipcsének? Segítsetek, Diomandi. 140, azt hiszem, vagy 145, igen. Valahol itt volt a vége. Tehát, hogy az ez sem teljesen, és mondom, nyilván úgy, hogy azt se rejtsük véka arra, hogy én is egyik irányba vagyok elfogult, de próbálom tényszerűen vagy objektívan nézni, hogy ezt is így hogyan lehet. Ha akarom úgy, nem?
A pénzügyi kérdést azt meghagynám a könyvelőknek és a spanyol ligának, mert nyilván ez... Ez egy könyvelés technikai kérdés. Egyébként az egyik barcelonai szurkolói oldal, nem is tudom melyik, nagyon jól levezette, hogy tudott eladni olyan játékosokat a Barcelona, akik egyébként perememberek voltak, de nagy fizetéssel rendelkeztek.
Bért, meg így van, azt láttam
és én tudtak, is. Tudtak egy picit játszani ezzel. Visszatérve a Mourinho kérdésre, amúgy nem kellett volna még legalább három játékosabban a Reálba? Gyakorlatilag minden posztra vettek két játékost, és jött a Bernardo Silva, papíron ingyen, de hogy az nem ingyen van, mert tudja, hogy megkérte az árát. És nézzük már meg játékos oldalról. Biztos el akarsz menni egy olyan Real Madridba, ahol van egy Mbappé, van egy Vinicius, akikről egyébként lehet tudni, nem biztos, hogy karácsonyt egymással töltik. Van egy olyan edző, aki egyébként a félöltöző tűzbe megy, a másik fél pedig a pokolba kívánja. Vagy elmész abba a Barcelonába, amelyből 6 vagy 7 játékos ott volt a VB-n, együtt toltátok le azt az 5 hetet, értitek el, amit elértetek, jó fejek, fantasztikus futballisták, és folyamatosan arról mesélnek, hogy gyere ide, mert ez itt nagyon jó lesz. És közben ott van egy Cucurella,
annyira gyönyörű védőbeszéd, hogy...
Aki akkor igazolt a Reálba, miközben zajlott a VB, tehát spanyol nem is volt. Tehát kivel beszélgetett
nincs,
volna Rodri?
Egyébként
a Madridról. Úgyhogy szerintem egyébként ettől függetlenül egy ilyen típusú középpályásra lehet, hogy a Reálnak nagyobb szüksége lett volna, mint a Barcelonának, de az, hogy egy aranylabdás nyíltan kimondja, hogy a kettő közülről Barcelonát választotta, szerintem ez egy nagyon jó üzenet Katalóniába.
Igen, az utolsó üzenet, amit pedig felolvasok, a 06-30-55-55-605-re. Mourinho, nem mondhatom ki a jelzőt, mert nem szalonképes, mondjuk úgy, hogy nem áll a helyzet magaslatán agyi kapacitását nézve, össze-vissza beszél, nem lehet komolyan venni.
ezt azért nem osztom.
Sarkos, nagyon túlságosan, de ez annyira látjuk. Sarkos, mint az öltöző, amit ugye Emil említett, hogy a fél öltöző tűzbe megy, a másik fele tűzbe tenni, azért az eredmény sorát, azt, hogy... Azt,
mindig
hogy
ilyen volt.
Mindig ilyen volt, meg már mindenki leírta, és látod, még megint Florentino.
Többen az öltözőben
és
pálta.
Megint Florentino azért csak megtalálta. Pikpak elrepült ez az egy óra, nagyon élveztem minden másodpercét. Egy csomó izgalmas témánk lehetett volna még Walter Attilával, vagy Kyrgios dopping esetéről is elmélkedhettünk volna, de keretbe foglalva Krisz Sarolta személyisége, zsenialitása elvitte ezeket a témákat, amelyeket egyáltalán nem
sokkal
bánok.
Fontosabb egy magyar sikerről
beszélni. Sok sikert a pályafutásához.
Zsuzsi, Csisztus Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, Bitman Emil szintén, Regős László Pálnak pedig még átmenetileg, csak mert mi még maradunk a fedélzeten. 16 óra 59 perc a fontos idő, hamarosan innen folytatódik a hazafutás. Köszönjük.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
Jealousy.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 4 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes rádiózást mindenkinek, állami alapításunk ünnep előtt egy nappal, augusztus 19-én, az úton lévőknek balesetmentes közlekedés, Budapesten lévőknek pedig rengeteg türelmet, már az augusztus 20-ai tűzijáték és nemzeti ünnep előkészületei miatt, hát gyakorlatilag a közlekedés mint olyan, mondjuk úgy, hogy finoman szólva sem egyszerű, inkább annál nehezebb, úgyhogy tényleg mindenkinek óriási türelmet, mindenkit hazavárnak. Asztali tenisz a folytatásban, 10 helyet javítva már az 56. pozíciót foglalja el a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján András Csaba. Az előrelépés nem a véletlen műve. A pingpongos élete egyik legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtotta a legutóbbi svédországi Europe Smash nemzetközi tornán, ahol a világ egyik legjobbját a német színekben versenyző 2022-ben egyesben Európa bajnok, csapatban világbajnoki ezüstérmes Dan Quiet is sikerült legyőznie. András Csaba legnagyobb felnőtt nemzetközi sikereit 2026-ban ért el, miután Horvátországban, egészen pontosan Varasdon, első magyar férfiként tudott férfi egyes tornagyőzelmet elérni egy VTT Féder versenyen. A Bundesligában szereplő Bad Homburg játékosa, mármint András Csaba, Berelmesének nyilatkozott.
Amikor egyeztettük ennek az interjúnak az időpontját, akkor mondtad, hogy éppen bajnoki mérkőzést játszol, mert hogy te a Bundesligában játszol, és csak egy mellékszál, korábban Póta Georgina említette azt, hogy ő több ország több csapatában játszik, ez az asztali teniszezőknél lehetséges?
Igen, természetesen lehetséges. Nyilván az ember több bajnokságot szeretné játszani, akkor nem zárt bajnokságba megy, hanem nyitottba. Az azt jelenti, hogy mindegyik ligának megvan az, hogy nyitott vagy zárt. Ugye a francia Pro A, illetve a tudomásom szerint a német Bundesliga az zárt. Tehát, hogyha ott játszol, akkor nem játszhatsz máshol. Vannak azért kivételek, azokat per pillanat nem tudom a szabályokat teljes mértékben, de ez a két bajnokság ez zárt, tehát nem tudsz Európán belül meg sehol sem normálisan játszani máshol. De természetesen, hogyha nyitottban megy az ember, akkor tud 2-t, 3-at, 4-et, attól függ, hogy melyik bajnokságot játszani, attól függ, hogy melyik országnak milyen szabályai vannak, de természetesen lehet.
Te ugye a Bundesligában játszol, ez azt jelenti, hogy akkor nem is játszhatnál máshol, hogyha szeretnél, akkor sem. Szeretnél egyébként?
Nyilván ez azért nem a legjobb döntés szerintem összességében. Jobb lenne szerintem a játékosoknak, hogyha nyitott lenne, mert akkor szerintem sokkal, még így is nagyon extrém erős a bajnokság, de még tudna extrém erősebb lenni szerintem, hogyha kinyitnak a bajnokságot, mert nagyon sokan például ugye a mostani nemzetközi VTT rendszer miatt is vándorló életmódot folytatnak, szóval nagyon sokan mozognak, nagyon sokan csak ilyen beszállók egy-egy meccsre, de ezáltal meg tud egy kicsit nyilván színesebb is lenni a mezőny, és nem mindig ugyanazokkal pingpongozni, vagy asztali teniszezni, nem mindig ugyanazokkal az ellenfelekkel, szóval van ennek előnye, a hátrányát azt én nem látom, ezt igazából csak a csapatok éreznék meg a hátrányát, nyilván szerintem anyagilag főleg, de hát igen, összességében játékosoknak jobb lenne, hogyha ki lenne nyitva, de hát így is Európa egyik legerősebb bajnoksága, sőt szerintem a legerősebb perpélt a Bundesliga, szóval igen.
Hogyha minden igaz, akkor 2024 óta játszol a Bundesligában, és akkor itt már kanyarodjunk is rá a válogatott szereplésedre, hiszen azért az utóbbi időben nagyon sok jó hírt olvashatunk veled kapcsolatban. Szóval az, hogy te már 2 éve a Bundesligában játszol, azt úgy érzed, hogy nagyban befolyásolja azt, hogy most már eljutottál egy olyan szintre, hogy magyar válogatottként is Európa, vagy akár világszerte egyre jobb eredményeket tudsz elérni?
Nyilván közé játszik az, hogy legjobb bajnokságban játszol, nyilván ez húz engem, nyilván motivál, meg inspirál engem, mert nyilván olyan minőséget kapok meg, amit például a felnőtt nemzetköziken megkapok. Nyilván enélkül nem tudsz oda kerülni szerintem a top mezőnybe, hogyha nem kapod meg a versenyen, meg a, főleg az edzéseken ezeket a labdákat, ezeket a a tempót és minőséget, amit külföldön megkap az ember, meg főleg itt a Bundesligában, az tudom kamatoztatni a nemzetközi versenyeken. Igen, más egy kicsit a tempó, nyilván sokkal gyorsabb, mint ha például otthon játszanék, ez nem is kérdés. Nyilván a minőség is az, hogy egyszerűen nem lehet megállni, nem tudom, 2-3 labdamenet után, hanem minden labdamenet, hogyha nem 2-3, esetleg elnézi valaki a szervafogadást, vagy esetleg elszervál, akkor minden labdamenet, minimum 5-6-7-8 poén labdamenetből áll. Tehát, hogy ezáltal én is föl tudtam venni a versenyt a világgal, és ezt már bátran merem mondani, mert azért nagyon, körülbelül már minden ázsiai országból vertem meg játékos, sőt, megvertem a top mezőnyből sokat. Igen, tehát ezért is tudja fölvenni Európa-Ázsiával most már a férfiaknál ezt az egészet, mert már ugyanazokat edzük, ugye mindenki ugyanazt edzi nagyjából, és hát ott már az a hajszálnyi fog dönteni a végjátékban vagy a versenyeken.
Azt mondod, hogy felveszed a legjobbakkal a versenyt világszinten, hát olyannyira, hogy hatalmasat léptél előre a világranglistán, és ott vagy már a top 50 kapujában. Olyan 4 hónappal ezelőtt volt az hír, hogy bent vagy a top 100-ban. Ez azért 4 hónap alatt egy hatalmas előrelépés, nem?
Igen, természetesen ugye én március, ezt nem fogom elfelejteni szerintem ezt a dátumot, nyilván március 17-én, ez egy hétfői nap, ugye hétfőnként szokott, minden hétfőn van frissítve a világ, és ugye akkor nyertem meg Varazsdint, az volt az életem első trófeája így felnőtt szinten, és azzal kerültem be a top 100-ba, illetve és utána jött Kappadókia, azzal már top 70 vagy top 80-ban voltam, az a megint egy 10-15 hely, és természetesen ez hatalmas ugrás, mert én sem vártam. Mondjuk azt a kezdeti löketet, hogy nyer az ember egy versenyt, az hozott magával nekem egy csomó lendületet, mert például amikor ilyen jó formában az ember, akkor el tudja képzelni, hogy vereséget szenved. Nyilván nekem is voltak olyan meccsek, amik nagyon nehezek voltak, de valahogy sikerült abszolút, és ez megint plusz motiváció, plusz önbizalom. Szóval ezen a smash-en is nem a legjobban kezdődött most Svédországban, de nagyon utólag úgy értékelem, nagyon jó verseny volt, de van bennem egy kis... Hát nem azt mondom, hogy szomorúság, de nyilván azért láttam azt, hogyha viszont nyerek, akkor meg már 40-valahanyadik lettem a világon, az egy kicsit fájó, de nyilván ezzel is elégedett vagyok ebben a pillanatban, mert 4 hónap alatt ugrottam, hát már azt hiszem 41 helyet vagy 40 helyet, azért az nagyon sok, főleg felnőtt szinten, és tényleg erre nagyon büszke vagyok, meg nyilván 56 volt az a kapu, a legjobb magyar helyezés az utolsó. Szerintem ebben az igen, 2000 óta szerintem ez volt, az 56 volt a legjobb magyar helyezés, szóval nagyon örülök neki.
Ugye azért erről a malmöi versenyről beszéljünk egy picit, mert hogy itt legyőztél egy olyan német asztali teniszezőt, aki hát azért nem született német, mert Dankvinak hívják. Az ő legyőzése az önmagában meghatározza azt, hogy ezt az egész versenyt hogy értékeled?
Természetesen, tehát hogy én mindenki mondta, hogy oké, mindig te full maximalista vagy, Csabi, nem tudsz örülni neki. Igen, tehát hogy nagyon pozitívan látom összességében, és nyilván az, hogy megvertem a Dankit, azt nem gondoltam volna, bár volt szansom ellene, de bajnokságban volt Bundesligában tavaly előtti szezonban ellene nagyon nagy szansom, azt elbuktam. Utána simán kikaptam tőle a következő bajnokin, de úgy már, ha már az embernek egyszer van szansz, akkor úgy elhiszi, hogy itt van valami keresztül, és úgy voltam vele, hogy harmadik meccs egymás ellen, elengedem a kezemet, lesz, ami lesz, nem stresszelek rá, aztán kimerem jelenteni, szerintem tét meccsen az egyik legjobb, hanem a legjobb meccsen volt életem, amit lejátszottam, de ennyire precízen, és és ennyire bomba biztosan, és szinte volt egy olyan szett, amikor ütöttem 4-5 ász zsinórba az ütéseimmel, ilyen nagyon ritkán fordult elő, ilyen tét meccsen ennyire jól igazán, szóval ennek nagyon örülök. De nyilván, ha viszont már az első körben kikaptam volna a qualifyingba, akkor erről nem beszélgethetnénk, tehát én nagyon boldog vagyok ennek a sikernek, csak nyilván jobban örültem volna, még mennék egy kicsit tovább, 16 vagy esetleg 8, mert láttam, hogy kinyílt az ágam is a főtáblán, úgyhogy kiejtették az a tajvani kiemeltet, szóval azért volt bennem egy kicsi lehetőség is, láttam a lehetőséget, sajnos megéreztem, és nem tudtam élni vele, ezért kicsit sajnáltam, de azért nem voltam makkegészséges a versenyen, szóval ez is közre játszott, szóval ezért is nem vagyok annyira, nem azt mondom, hogy mérges magamra, de inkább ez is, hogy nyilván boldog vagyok, csak nem voltam a legboldogabb, mert az lett volna, hogy megverem az asszárt, akkor 16 baj, akkor már az tök jó.
De úgy fogalmaztál, hogy akkor most kiengedem a kezem, és nem stresszelek, akkor nem lehetne, hogy minden egyes mérkőzésre így menj neki, hogyha ez ilyen jót hozott ki belőled?
De igazából ez kéne minden meccsen. Nyilván azért volt taktika fejemben, képbe voltam az, hogy miken kell változtatnom ellene, mert itt felnőtt szinten, legalábbis a top 10-nél érzem azt, hogy érzem azt a 2-3 pont, vagy 2 pont a jobb, mint a top 20, és azt ugye Dangros most, hát ő 10 körül mozog, 8-12 között mozog mindig, és tudtam már, mivel nyert felnőttel, hogy tudtam, hogy mire képes, és mondtam annak, hogy semmi veszteni való nincsen őszintén. Játsszak egy jót, és igazából a lényeg az volt, hogy lepjen meg. Mert tudtam, hogy készülni fog belőlem, azt is tudtam, hogy én is fog belőle készülni, és ennyi, a meglepetés szó volt az a fejemben, ami járt végig a precizitás mellett, hogy tényleg lepjen meg őt, és akkor és nagyon megleptem. Tehát a szetteken is látszott, hogy nem nagyon volt szoros, tehát alig volt. Tehát 15 perc volt a meccs körülbelül, vagy 16, tehát hogy nem volt sansza, és akkor mondtam annak, hogy ez kéne minden meccsen. Nyilván utána nehéz volt, egy olyan ellenfelet kaptam, akivel nem rontja el soha ez a játéka. Ott egy kicsit feszültebb voltam a következő meccsen, meg hát nem voltam jól egészségügyileg, azt hozzateszem. Az nem jött jól, hogy nem voltam a legjobb állapotban a egyik legfontosabb meccsemen, de hát sajnos az ellenfelem túljátszott. Már első szettet nyernem kellett volna, ott vezettem, de nem tettem szettig elégedetlen, hogy tényleg én sajnos én ilyen vagyok, én ilyen örök, ilyen klasszikus, mindent akaró, és mindig többre vágyó, de hát ilyen az élsport, sose szabad belenyugodni.
Igen, azt hiszem, hogy az sosem baj, hogyha mindig többet akarsz, és mindig a legjobbra koncentrálsz. Viszont akkor az egészségedre rákérdeznék, hogy most akkor már hogy vagy?
Hú, hát igyekszem, jobban vagyok.
Mi volt a baj egyébként?
Én nagyon, szerintem nagyon csúnyán megfáztam, de tényleg, meg valami volt bennem is, mert játszottam a qualifying-nek az utolsó körében, a smash-en játszottam a Wilmer Dorsot ellen, megvertem, óriási boldogság, megint fölítottam a főtára. Este lefeküdtem az ágyba, elmentem hamar aludni, és arra keltem föl, hogy csuron víz a pólom este. Na mondom, ez nem jó. Tehát, hogy fölkeltem, többször is, stali aludtam, szerintem volt egy enyhébb hőemelkedésem, ha nem is enyhébb, akkor rendes láz, szerintem. Mert nem volt nálam sajnos hőmérő, azon kívül meg volt nálam mind, körülbelül az egész gyógyszertár nálam. Nem éreztem jól magamat, és onnantól kezdve ez ment végig. Azt még ki tudtam tolni a Dangig egy nagyon komoly szintet, de ott Dang után, mivel persze megerőltettem magamat, ott megint estem egyet, és utána majd a betegség miatt esett a szintem is, és utána meg hiányzott, érted, az a egy-két poén precizitás, amikor jobban rálépek lábbal, jobban rajta vagyok, az azon múlt egyébként az első két szett. Meg az a baj, a játékos, akivel játszottam, az aztán ő nem az, aki lebombáz, mint a Dang, vagy a top 10 első két-három adomenetből, hanem ő az a játékos, aki a földről visszaüt, és ilyenkor, amikor beteg az ember, az a legrosszabb. Tehát az a legrosszabb, amikor mindent visszaütnek, és jobban fáradsz. Fáj a torkom is, nagyon sokat köhögtem, én vissza is néztem a meccsemet, nagyon sokat köhögtem már akkor, szóval nem jött jól, de tegnap a meccsen játszanom kellett sajnos, aminek nem csúnya lett a vége. A bajnokságban kikaptunk a Düsseldorf ellen 3-0-ra, én sajnos nekem játszanom kellett, még így is, nem játszottam, jó, kikaptam, de próbálok ebből kijönni, mert ugye most egymás után lesz hát 4-5 meccsünk, tehát muszáj kijönnöm belőle. Reméljük, hogy hamarosan ebből azért ki tudok jönni, mászni ebből.
Reméljük, mert hogy gondolom, hogy ez a fejlődés, amit az elmúlt pár hónapban mutattál, ez folytatódjon, ez a cél. De hát azért ilyen ütemben ez nem nagyon megvalósítható, de azért törekszel rá, hogy ha nem is hasonló ütemben, de azért ez, ahogy bekerültél a top 100-ba, ahogy most kopogtatsz a top 50 kapuján, ez folytatódjon, hogyha már tényleg teljesen egészséges leszel?
Nyilván, hát én most szerintem én napokon belül szerintem jobban leszek, vagy már el fog múlni, mert most már azért ki kell jönnöm belőle. Nekem még sokkal távolibb a céljaim, én ezt mondtam az edzőknek is, én nem szeretnék itt megállni, és azt mondani, hogy volt egy top 50-es pingpongozó, de nem volt több ennél, ezt nem szeretném magamról. Tudom, hogy nagyon sokat edzem, nagyon sokat belerakok, nagyon sokat rakok bele pluszt. Most jelenleg most erre is áldoztam rá még 2 évet, fúra, hogy az olimpiára ki szeretnék jutni, azt meg csak úgy tudok jutni, hogyha nyilván ki lehet jutni selejtező, de nekem az a célom, hogy kijutni a ranglistára, hogy nekem már elmenni a selejtezőre, az is jött izgult utolsó pillanatig, sajnos ahogy évekkel ezelőtt ez megtörtént, sokszor az utolsó pedig a játékosok izgultak, én azt nem szeretném. Nyilván ez meg az kell, hogy konzisztensen nagyon jó kell játszani minden versenyen. Nyilván most nekem a következő nagy, hát igazából csak nemzetközire megyek, az az osztrák linci Féder lesz. Azt meg szeretném nyerni, de meglátjuk, hogy mit van az élet, de tényleg azt meg szeretném nyomni, szerintem jó kiemelésem lesz ez a Féder verseny, már egy ilyen ranglistával, meg párosban is a Horváth Ivorban, aki egyébként a csapattársam itt a bajnokságban, együtt indulunk, szóval vele is jó esélye van megnyerni, akár a páros vagy jó eredményt hozni, szóval nyilván most évelején azt tűztem ki célnak, amikor bejutottam, hogy tartsam a 100-at. Jelenleg ez a cél, de még előrébb szeretnék menni, ha nagyon őszinte leszek, és szeretnék már azt a top 50-et megcsinálni, aztán utána még tovább.
Az asztali teniszezők világranglistáján az 56. helyre előrelépő András Csabát hallottuk az elmúlt percekben, aki berelmesének nyilatkozott. Hamarosan jön a Nemzeti Sportkrónika itt a Hazafutásban.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Műtét vár Böde Dánielre. Walter Attila indul a Vueltán. Jó napot kívánok, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Béla.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Adásunkat pedig labdarúgással kezdjük. Műteni kell Böde Dánielt. A paksiak 39 éves csatárának a combfeszítő izma szakadt el, és előre láthatólag 3-4 hónap kihagyás vár rá. A 2024-25-ös élvonalbeli labdarúgó bajnokság alkirálya edzésen lövőgyakorlat közben sérült meg. Az NB2-ben szereplő DVTK-s saját nevelésű labdarúgója, Szakos Bence a ciprusi Aris Limassolban folytatja pályafutását. A 2007-es születésű szélső hátvéd 18 esztendősen mutatkozott be az élvonalban, és eddig csak a Diósgyőr felszerelésében játszott. Ellenséges légkörben is elérhető jó eredmény, fogalmazott Christopher Zakariasen, a Trabzonspor elleni Európa Liga selejtezőre készülő Ferencváros középpályása. A Magyar Kupa győztes zöldfehérek egy lépésre vannak a második számú európai kupasorozat főtáblájától. A rájátszás kör első mérkőzését holnap 19 órától Törökországban Trabzon városában rendezik. Az FTC norvég játékosa szerint bár esélyesebb a rivális, de ebből még előnyt is kovácsolhat a magyar csapat. Christopher Zakariasent hallják.
Mindenki tisztában van vele, hogy milyen nehéz kihívás vár ránk. Ellenséges légkörben, fanatikus szurkolók előtt játszunk majd, de hiszünk magunkban és bizakodunk. A Grupa Marénában mindig erősek vagyunk, és ha Törökországban sikerülne jó eredményt elérni, akkor a visszavágón még minden a mi kezünkben van. De egyelőre csak a holnapi összecsapásra összpontosítunk, abból szeretnénk minél többet kihozni. Papíron ők az esélyesebbek, de hozzászoktunk már ehhez, és a közelmúltban jól oldottuk meg a hasonló helyzeteket. Ebben bízunk ezúttal is, és nagyon várjuk a trapszai megméretést.
Ha van magyar klubcsapat, amely nem retten meg a félelmetes hangulattól, az a Ferencváros Futács Márkó szerint. A korábbi válogatott labdarúgó 2014 és 2016 között játszott a törökországi Mersinben. Ő mondta most el meglátásait az FTC törökországi esélyeit illetően.
A Fradinak szerencséje van, mert amúgy is valamilyen szinten oké, nem pont ilyen mértékben, de hozzászoktak ehhez a nyomáshoz szurkolók, úgyhogy szerintem ez nem lesz nekik annyira elrettentő, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz.
Mit gondolsz, mik lehetnek majd azok a dolgok, amik a két csapat között különbséget jelenthetnek? Itt arról már beszéltél, hogy a Trabzonnak mik az erősségei, de mik lehetnek azok a dolgok, amik eldönthetnek egy ilyen párharcot?
Igen, én azt gondolom, hogy az egyéni kvalitás mindenképpen, tényleg ez főleg itt az európai kupasorozatban függ az éppeni formától, szerencsétől így, hogy két mérkőzésről van szó, úgyhogy én azt mondom, hogy az első mérkőzés, de lehet, hogy már az első félidő után okosabbak leszünk, és már be lehet lőni a két csapatnak a jelenlegi formáját.
Futács Márkóval Kreisz Bálint beszélgetett. Ferencváros tehát holnap a Trabzonspor ellen idegenben lép pályára, méghozzá 19 órától a mérkőzést közvetíti a Nemzeti Sportrádió. Egy idény után távozik a Monaco labdarúgó csapatától Paul Pogba. A világbajnok francia középpályás 2 évet doppingvédség miatt kihagyott, és büntetése letöltése után tavaly csatlakozott a monacóiakhoz.
Nemzeti Sportkrónika.
Walter Attila is indul a szombaton kezdődő Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A 28 éves sportoló a Bahrain Victorious csapatában először vesz részt Grand Tour viadalon. Walter harmadjára indul a spanyolországi 3 hetesen, korábban 4-szer pedig a Giro d'Italián versenyzett. Elégedett az Európa bajnoki teljesítményével Kozák Luca. A debreceni atléta 100 méteres gátfutásban az 5., míg a 4x100-as váltó tagjaként 6. helyezést ért el a birminghami kontinens viadalon. Kozák Luca Szilágyi Dórának összegzett.
Igazából nagyon jó EB-t zártam. Nyilván gáton úgy mentem oda, hogy érmet szerettem volna, így azért a 3. hely kicsit olyan nyílt volt, ha egy utólag visszanézzük, ugyanakkor egy jó futást produkáltam, 2 jó futást produkáltam, és nem volt messze az sem, tényleg nagyon rendben volt a lányokkal, meg a 4x100-as váltó, meg tényleg szerintem mi se gondoltuk, hogy ennyire gyors időt tudunk futni, és ha előző nap mondják azt, hogy 6. helyen fogunk félbeérni, akkor teljesen elégedettek voltunk. Utólag visszanézve ott se volt messze a dobogó, és tényleg le a kalappal mind a másik 3 lány előtt, hiszen kettőjüknek ugye Zitának és Irinek élete első felnőtt világversenye volt, Boginak meg ha jól számolom, 6. és 7. rajtozállása volt az EB-n, úgyhogy tényleg mindenki össze magából a maximumot.
Ahogy mondod, hogy utólag visszanézve már mondjuk a dobogós helyezések sem voltak mondjuk a 100 gáton annyira messze, és akkor utána azt nyilatkoztad, hogy most még ma este lehetsz egy picit elégedetlen, de visszanézve, hogy egyébként, ha jól tudom, akkor még a dobogó is mindössze 11%-ra volt. Visszanézve milyen volt?
Jó futás volt, így kicsit utólag azt érzem, hogy ott a 2-3-as pályán dőlt el a dobogó, és én nem érzékeltem belőlük semmit igazából, hogy úgy nem nagyon voltam benne igazán a verseny, ugye én a 7-es pályán futottam. Ha tényleg nagyon-nagyon tényleg a realitásokat nézzük, akkor ez az én 5. hely volt nekem, hogy 5. voltam rangsorolva, és az EB előtt. Viszont közel volt, nyilván lehet gondolkozni, mi lett volna, hogyha a bal színén futok, vagy egy szélső pályát kapok.
Vagy nem szembeszél van?
Mindenkinek szembeszél volt, mindenkinek nagyon hideg volt. Körülmények nem voltak ideálisak azért, de ez mindenkinek ugyanannyira volt nehéz, hiszen azért szembeszelek voltak a gát előfutam és döntőben, és valamint azért este fele nagyon hideg volt, így mind a gát döntőben, mint pedig a 400 döntőjében azért már ilyen 15-6 fokba futottunk, és ez azért az időeredményekre is meglátszódott, hogy a váltóba például délőtt mindenki szárnyalt, nem csak mi, hanem a többi ország is, és azért este jó fél másodpercen mindenki lassabban futott, ez az ilyen fejenként nagyjából egy tizedet bőven benne az időjárásban.
A Kozák Lucával készült teljes beszélgetést a körkapcsolásban meghallgathatják, és továbbra is atlétika. Nem volt szokatlan a felnőtt Európa bajnokság hangulata Kriszt Sarolta hét próbázó számára, aki ebben a versenyszámban hatodikként zárt Birminghamben. A gödöllői versenyző a saját U20-as országos csúcsát 156 ponttal javította meg a kontinens viadalon, amelyen az U23-as magyar rekordot is megdöntötte. Kriszt Sarolta Németh Kornélnak értékelt.
Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa bajnokságon előtte, csak nem hét próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán két év múlva Rómában pedig már futottam is. És,
szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
igen,
bál.
Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a karasztályos versenyeken eddig hétpróbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben is itt a helyem.
Kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-ra, ami 16 századdal jobb az idei legjobb adnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből.
Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny, és az összes edzés is igazából, és fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
A tavalyi Európa-bajnoki bronzérmes Sándor Házi Vivien vereséget szenvedett a második fordulóban az indiai tollaslabda világbajnokságon, így búcsúzott. A magyar tollaslabdázó a 32 között két játszmában kapott ki a dél-koreai Kim Gi-untól. Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája csukló sérülés miatt kihagyja a Formula 1-es világbajnokság hétvégi holland nagydíját. A francia versenyző erőnléti edzés közben sérült meg. A 21 éves pilóta helyét a Racing Bulls versenyzője, az új-zélandi Liam Lawson veszi át, míg Lawsont a Racing Bullsnál a japán Tsunoda Yuki helyettesíti majd. Szintén a száguldó cirkuszhoz fűződő hír, hogy szerződést hosszabbított a Williams Carlos Sainzzal. A 31 éves pilóta több éves megállapodást írt alá a brit konstruktőrrel. Hosszú eltiltásra számíthat a majorkai tenisztornán doppingvédségen ért Nick Kyrgios. A korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező elismerte, hogy kokaint fogyasztott. Ez volt a Nemzeti Sport Krónika Tóth Bélával. Én a hangmérnök Bredák József nevében is búcsúzom. Folytatjuk a hazafutást. Viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
rendesen keresem a szavakat, de ha elmondom, majd rájön, milyen nagy bennem az a neve. Süt a nap az égen, úgy ragyogjon éken, ha elvileg az ablakom előtt. És nem tudom az eszem, ilyenkor hova teszem, de ha megszakadok, akkor is megszedem őt. Mert bele vagyok zúgva teljesen, reggel, öben, este csak közkeresen. Bele vagyok zúgva, de rendesen, csak őt, csak őt, csak őt szeretem. Mert bele vagyok zúgva teljesen, reggel, öben, este csak közkeresen. Bele vagyok zúgva, de rendesen, csak őt, csak őt, csak őt szeretem. Ha elvileg az ablakom előtt, és nem tudom az eszem, ilyenkor hova teszem, de ha megszakadok, akkor is megszerzem őt. Mert bele vagyok zúgva teljesen, reggel, öben, este csak őt keresem. Bele vagyok zúgva, de rendesen, csak őt, csak őt, csak őt szeretem. Mert bele vagyok zúgva teljesen, reggel, öben, este csak őt keresem.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Ahogy ígértem, robogunk tovább méghozzá női kosárlabdával, ugyanis legjobbjaink a világbajnokságra készülnek. A világbajnokságra hanguló csapatból elsőként Ahó Nina nyilatkozott Bera Emesének.
Ahó Nina, kérdezném, hogy hogy telt a nyár, de mivel július 13-a óta készültek a világbajnokságra, gondolom, hogy szinte csak munkával?
Nyilván ilyenkor próbál az ember bepótolni ezeket a dolgait, amiket nem tudsz azon közben. Én befejeztem egy iskolát júniusban, úgyhogy én szakdogáztam, meg azt megvédtem. Ugye a Veruskával csináltuk a flowcampet, és akkor nyilván készültem én is, tehát azért tónusba kell maradni, nem nagyon lehet itt elengedni a dolgokat, úgyhogy mozgássá telt, de azért sikerült kicsit másra is fókuszálni a nyáron.
Az iskoláról beszélsz három mondatot, kérlek?
Igen, persze. Tavaly szeptemberben kezdtem el egy sportcoaching képzést, azt be is fejeztem júniusba. Nagyon meghatározó éve volt így az életemnek ez, mert nagyon-nagyon sokat tanultam, meg nagyon meg is szerettem ezt a szakmát, úgyhogy valószínűleg ez lesz az én irányom így a kosárlabda után. Szóval milyen formában az még majd kiforja magát, de nagyon-nagyon élveztem, és nagyon sokat adott nekem ez a képzés.
Nagyon fontos egyébként, hogy mentálisan is megmozgasd az agyad, ne csak a tested mozogjon állandóan?
Én úgy gondolom, hogy 2026-ban most már tartott a sport is minden más technológiai fejlődés mellett, hogy mentálisan talán inkább azt mondom, hogy nagyon magas szinten fontos az, hogy ki milyen fizikális állapotban van, milyen technikai felkészültsége van, de a mentális rész szerintem kifejezetten fontos, és hála az ének most már egy több sportoló beszél arról, hogy ez mennyire fontos, és kinek milyen nehézsége van, és ezt hogyan küzdi le. Mert hogy ezek a nehézségek mindenkinél ott vannak, legyen a sportoló vagy nem sportoló, de az, hogy hogyan kezeljük ezeket, és mikor ismerjük fel, mikor kerünk segítséget, azt szerintem az kifejezetten fontos lehet egy sportoló karrierjében és életében. Ezt én már tapasztaltam is a saját bőrömön, tehát én már azért pár éve foglalkozok önismerettel, sok mindent próbáltam, sok irányt próbáltam, de ezt még nem, hogy tanulom, mert ugye azt mondják, hogy aki ilyen segítőszakmát tanul, azért az elég nagyon ismeret is, úgyhogy ezért is akartam belevágni. De de maximálisan sokkal többet is adott, mint én azt gondoltam, úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy a mentális felkészülés ez egyik alapja annak, hogy valaki jól tudjon teljesíteni, mert tulajdonképpen ez egy nagyon legális teljesítményfokozás.
És egyébként azt észrevetted magadon, hogy mondjuk a csapattársaidat egy picit más szemmel nézett pont emiatt?
Mindenképp, tehát hogy azért az dolgozik bennem. Alapvetően is egy olyan személyiségtípusnak tartom magam, aki kicsit így tyúkanyúskodik, tehát azért szeretek odafigyelni a többiekre, meg foglalkozni mindenkinek a lelki világával, de most azért kicsit irányítottabban tudom ezt már csinálni. Nyilván belülről azért teljesen más, mint hogyha mondjuk itt ugye a Judit munkájára gondolok, de nagyon érdekes, mert ezt pont a képzésen is beszéltük, hogy kevés olyan élsportoló van, aki tanulja is, meg űzi is, és ez a kettő az egyben, ez egy nagyon érdekes perspektíva, úgyhogy próbálom ebből is kiszedni a maximumot, hogy ezt hogyan tudom kamatoztatni itt is, meg majd a továbbiakban is.
Befogadóak a lányok?
Van, aki forgatja a szemét, de ez is egy tök jó kihívás, hogy kit hogyan lehet bevonni, meg hogyan lehet, nem is azt mondom, hogy megtéríteni, mert ez nem egy jó szó, de hogy hogyan lehet úgy adni, hogy az meg is tudja kapni a másik oldalon. Úgyhogy igen, kicsit néha idegesítő vagyok, ezt azért tudják azok, akik már régóta játszanak velem, de igyekszem úgy, hogy mindenkinek jó legyen.
Most akkor a fizikai felkészülésről beszéljünk egy picit, mert azt hiszem, hogy egy ilyen hosszú felkészülés alatt, júliustól szeptemberig a világbajnokság kezdetéig azért vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, ez teljesen elfogadott, vagy ez csak egy kívülálló gondolja, hogy azért nyilván két hónapon keresztül nem lehet ugyanazon a szinten teljesíteni?
Persze, meg nem is kell, tehát hogy itt volt egy kiindulási pont, meg majd lesz egy végpont, a cél az, hogy nyilván ez egy felfele menő görbe legyen, de szerintem nincs olyan folyamat az életben, ami ne menne egy kicsit le, hogy utána kicsit felmenjen. Nyilván a lényeg az, hogy ezek a kilengések ne legyenek túl nagyok. Szerintem az teljesen oké, hogyha van egy visszalépés. Hosszú időszakról is beszélünk, meg azért összetett is az, hogy fizikálisan, taktikailag, tehát hogy minden szempontból készen álljunk. De én nagyon pozitív vagyok, meg én úgy gondolom, hogy a szakmai stábunk mindent megtesz annak érdekében, hogy tényleg ebből a sok hétből kihozzuk a maxot, és tényleg egy ilyen magyar válogatott menjen ki a VB-re, aki készen áll arra, hogy megmutassa, hogy mit tud. Úgyhogy nyilván most ennek a felkészülésnek kb. A közepénél tartunk. Van még hova, de ez teljesen rendben van.
És ez a felkészülés azért valamennyiben más, hiszen ugye ebből a válogatottból senki nem volt még világbajnokságon, hiszen a magyar válogatott nagyon régen volt ott. Akár a gondolataitokban, akár mondjuk konkrétan a fizikai felkészülésben más most erre a világbajnokságra való felkészülés?
Én nem gondolnám, hogy más. Nyilván egy Európa bajnokságra felkészülni, vagy egy VB-selejtezőre felkészülni, az önmagában is egy kihívás valamilyen szinten, meg mindig attól függ, hogy épp kisérült, épp ki nem sérült, mennyi időnk van, hogy van időnk, stb. De én ezt elmondtam sok mindenkinek, hogy VB, elit 16, ott vagyunk, de hogy azért nagyon sok olyan alszasz, aki ellen már játszottunk. Klub szinten, Euroliga szinten, akár fiatalabb EB-n, vagy utánpótlás EB-n, vagy utánpótlás EB-n, tehát hogy azért nem feltétlenül egy olyan világba fogunk csöppenni, ahol senkit nem ismerünk, és hogy ennyire elérhetetlenek lennének. Ezt szerintem nagyon fontos tudatosítani, hogy a magabiztosságunk az ott legyen, ahol kell. De komolyan veszük, és próbáljuk minél profitban ezt az egész felkészülést úgy végigcsinálni, hogy tényleg fel tudjuk venni a versenyt, és egy olyan válogatott menjen ki, aki ténylegesen kihozta magából a maxot.
Az ötszörös olimpiai bajnok úszóegerszegi Krisztina nyilatkozott úgy egy olimpiáról, hogy tulajdonképpen ez is egy ugyanolyan verseny, csak a körítés más. Akkor ez ráhúzható a világbajnokságra is.
Pontosan ugyanúgy kosárlabdázni megyünk, válogatottak ellen, tehát hogy így nagyon szimplán elmondva ez tulajdonképpen ugyanaz. Mindenkinek az első VB-je lesz, ezért lesz szép, meg ezért is lesz új, meg egy olyan dolog, amit még nem tapasztaltunk. De már voltunk EB-n, voltunk U17-es VB-n, tehát hogy azért vannak tapasztalatok, amiket fel tudunk használni, és az fontos, hogy helyén kezeljük a dolgot.
Célkitűzések vannak, lehetnek, kellenek?
Mindenképp kellene, szerintem sportoló életében nem nagyon lehet olyan, hogy nincs célkitűzés. Én magamnak azt fogalmaztam meg, hogy fejlődjük meg, amit meg kell, tanuljuk meg, amit meg kell ebbe az 5-6-7 hétbe, és ténylegesen egy olyan magyar válogatott menjen ki, aki abban a pillanatban a legjobb és top formáját hozza, hogy egy tényleges képet kapjunk arról, hogy hogyan is, hol is vagyunk mi ebben a legjobb 16-ban. Hogy onnan tudjunk építkezni, tudjunk tanulni, és tudjunk tovább tapasztalni.
Ugye egyelőre három ellenfelet ismerünk, de azért a legtöbb világverseny előtt, és nem csak a kosárlabdában, hanem a legtöbb sportágban a legelső mérkőzésre készülnek a legjobban, és aztán utána van egy-két nap, vagy akár egy nap sem a felkészülésre. Ez nálatok is így van, hogy főleg az első ellenfelet nézitek minden szempontból, azt hiszem, hogy ez különleges lesz éppen a régóta nem járt VB-n a válogatott kitétel miatt, meg hát egyébként is a kezdés az nagyon fontos.
Persze mindenképpen azért az nagyon sokat elárul, vagy nagyon sokat tud adni, vagy visszanyomni azzal kapcsolatban, hogy ki hogyan kezd el egy ilyen tornát, tehát nagyon sok momentumot lehet azért onnan tovább vinni. Biztos, hogy sokat fogunk készülni rá, egyelőre még magunkkal foglalkozunk, azért mégiscsak van még szűkös két hét, mert az nagyon fontos, hogy a saját dolgunkkal legyünk elsősorban tisztába az alapokkal, és utána fogunk szerintem elkezdeni készülni a franciákra. De igen, tehát hogy fontos az első mérkőzés az, és az, hogy hogyan megyünk ki, de nem azt mondom, hogy eredménytől függetlenül, mert nyilván a csoportkörben talán egyik legfontosabb, hogy számít az, hogy nyersz vagy veszítesz, de hogy annak a feelingje is olyan legyen, tehát hogy tényleg tök jó ritmusban, tök jó lendülettel precízen megyünk ki, akkor azért ezt tovább tudjuk venni.
Kányási Veronika, túl vagyunk egy legalább két órás edzésen, mégis csupa mosoly vagy, ez a BB közelettének köszönhető, vagy alapvetően ilyen jól érzed magad?
Amúgy is jól érzem magam, meg amúgy is ilyen a természetem, alapjáraton egy pozitív embernek tartom magamat. Igazából a hangulatra se lehet semmi panasz, szerintem nagyon jó munkát végzünk, de ugyanakkor élvezzük is azt, hogy együtt vagyunk, és tényleg nagyon jó a csapatkohézió, úgyhogy ez így a kettőnek az egyvelege.
Egy picit más a hangulat attól, hogy most egy világbajnokságra készültök?
Azt gondolom, hogy igen, olyan szempontból egy izgatottságot lehet érezni mindenkin, hogy mindenkinek ez lesz az első világbajnoksága, és ez egy óriási dolog, amit már elért a csapat, viszont mindenki nagyon elhivatott pont emiatt, hogy egy ilyen nagy eseményre készülhetünk, ugyanakkor pedig, amit említettem, szeretnénk ezt az egészet élvezni is, úgyhogy érződik, de szerintem pont amennyire kell.
Nyilván ti mindig csak előre néztek, azért a szurkolókban még benne van akár a VB előselejtező, akár a VB selejtező, és sokakkal beszéltem, akik azt mondták, hogy igazából nem is volt kétség afelől, hogy ti kijuttok a világbajnokságra. Ebből kiindulva azért önbizalommal várjátok ezt a világbajnokságot, vagy alapvetően ezzel nem is értesz egyet?
Igazából szerintem az egy nagyon nehéz selejtező sorozat volt, szóval nem lehetett mondani azt, hogy könnyű volt kijutni, hiszen már alapjáraton egy előselejtezőt ugye már kellett vívnunk Ruandába.
Nem is az, hogy könnyű volt kijutni, hanem hogy annyira bíztunk bennetek, hogy igazából nem merült fel a kétség.
Hát ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog, és azt gondolom, hogy abszolút egy elvárható dolog volt a csapattól, hiszen tényleg nagyon nagy potenciál van ebben a csapatban. Ugyanakkor azért, ugye mivel ott az EB-re nem sikerült kijutnunk, azért mindenkiben volt egy elég erős hiányérzet, így az évi teljesítmények kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy ez a siker, ez egy nagyon jó lépés, egy következő lépés a mi útunkon, amit próbálunk építeni évről évre a válogatottal, úgyhogy hát mi elvártuk magunktól, de ettől függetlenül egy nagyon nagy eredmény, és nem szeretnénk itt megállni, a következő mérce az a világbajnokság lesz majd, hogy megmutassuk, hogy az elitmezőnyben tényleg ott van a keresnivaló.
És ott mi számít majd sikernek a világbajnokságon?
Szerintem lépésről lépésre kell haladnunk. Nyilván a fő célunk az, hogy tovább jussunk a csoportba, ami abszolút nem kivitelezhetetlen szerintem, de ettől függetlenül egy nagyon veszélyes csoportba vagyunk, hiszen bárki bárkit el tud kapni és meg tud verni, úgyhogy folyamatosan élesnek kell lenni, és szerintem összességében az egy siker, hogyha sikerül ezt a továbbjutást kiharcolnunk. Nyilván ott se szeretnénk majd megállni, de amint említettem, csak egy-egy mérkőzésben lehet egy előre gondolkozni. A legelső francia meccs majd ugye megalapozza így a világbajnoki kezdésünket, és utána lehet majd ugye Nigériára, meg Koreára is már kikacsingatni.
Az mennyire nehéz már most így előre, hogy az első mérkőzést játszátok este 9-kor, a következő mérkőzést másnap délután?
Hát brutálisan. Ilyen szempontból szerintem nagyon nem szerencsés a mi sorsolásunk, de mint említettem, egy világbajnokság az arról szól, hogy tudunk alkalmazkodni ahhoz a szituációkhoz, amit elénk tesznek. Minden világversenyen ez így van. Szerintem azok a csapatok tudnak legjobban kijönni, akik képesek egyről a kettőre minél gyorsabban alkalmazkodni, de azt majd nyilván nagyon okosan majd a szakmai stáb kitalálja, hogy mi a megfelelő taktika ilyen esetben. Úgyhogy készülünk ezerrel, de ez a feladat, ezt kell magunk. Úgyhogy hogy nem siránkozunk miatt, hanem így készülünk.
Ugye európai csapat ellen nyilván azért jó játszani, mert ismeritek őket, ugyanakkor az európai kosárlabda a hölgyeknél nyilván erős, de mégis könnyebb, mint mondjuk a kevésbé ismert Nigéria és Korea ellen felkészülni?
Hát érdekes, mert három abszolút teljesen különböző stílus, amit te is említettél, azért egy európai kosárlabda, de Európán belül a franciáknak mégis van egy sajátos stílusuk, egy atletikusabbak, ők is így az európai kosárlabdán belül, Nigéria szintén egy nagyon fizikális csapat, Korea pedig ugye, mint ismerjük az ázsiaiakat, inkább a sebességükből dominál, úgyhogy három nagyon különböző stílus, nem egyszerű a készülés ilyen szempontból, de már azt ugye a VB selejtező sorozat is bemutatta, hogy a csapat nagyon jól tudott alkalmazkodni ott is a különböző stílusokhoz, úgyhogy most is ez lesz a feladat, hogy minél jobban felkészüljünk ebből, és minél élesebbek legyünk.
Mert hogy ilyenkor azért mégiscsak az a lényeg, hogy saját magatokra koncentráljatok, és azt, amit tudtok, azt jól begyakoroljátok, és az menjen jól?
Abszolút, az kell, hogy legyen az alap, hogy mindig vissza tudjunk lépni a saját játékunkhoz, és vissza tudjunk nyúlni a saját erősségeinkhez. Nyilván ezt úgy kell megtenni, hogy közben tudjuk azt, hogy a másik csapat akárhol sebezhető, mik azok a pontok, ahol ők erősek, mik azok a pontok, amik a gyengeségeik, és hol tudjuk ezt kihasználni, úgyhogy ez a mi játékunknak is feküdjön. Úgyhogy ez egy komplex kép, de abszolút igaz, hogy megpróbálunk minden erőnkkel önmagunkra koncentrálni.
Ennek a magyar válogatottnak mi a legnagyobb erőssége?
Abszolút a csapat kohéziót említeném, és azt, hogy a pályán és a pályán kívül is maximálisan csapatként működünk, és mindenki azért dolgozik nap mint nap, hogy a csapategység az rendben legyen, és szerintem azon felül, hogy vannak olyan egyéni karakterek, akik előre tudnak lépni nehéz szituációkban, mindig vissza tudunk menni a mi legnagyobb erősségünkhez, az pedig, amit említettem, a csapategység.
Azt mondod, hogy pályán kívül is nagyon jó egységet alkottok, amikor ilyen hosszú időn át együtt vagytok, akkor a szabad időtökben, amikor nem edzés van, akkor nem az a legjobb megoldás, hogy egy picit azért távolságot tartsatok egymástól?
Nyilván vannak olyan napok, amikor az ember inkább akkor egy szabad délutánon egyedül tölti, és akkor olvasgat, el van, de alapjáraton szerintem ez az eseteknek nagyon kevés százaléka, hiszen mi ilyenkor is inkább együtt vagyunk, valahol programozunk, elmegyünk kávézni, vagy tegnap este például társasjátékoztunk még kicsit vacsi után, szóval próbáljuk így azt az időt is kitölteni. Alapjáraton szeretünk együtt lenni, úgyhogy ez azért segít a helyzetünkön.
Takács Kisvirág, nem tudom, hogy a fáradtsága jellemzőbb az arcodon, a várakozás, vagy a jó kedv, mert azért itt elnézve a lányokat, igazából mosolygás van.
Igen, én azt gondolom, hogy különböző szakaszokban mind a három megtalálható. Nyilván azt érzem, hogy a még edzésben próbáljuk a jó hangulatot tartani, de természetesen ez mellett fókuszáltnak lenni azokban a pillanatokban, de nyilván a maximumot adva azért el is fáradunk, úgyhogy ez a három, én azt gondolom, hogy keveredik folyamatosan.
Ezt többektől megkérdeztem, hogy az, hogy most egy világbajnokságra készültök, az alapvetően meghatározza itt a hangulatot, a felkészülést, bármit?
Szerintem ugyanúgy készülünk, mint mindig, igyekszünk maximálisan kihasználni azt az időt, ami most arra adatott, hogy tényleg fel tudjunk készülni erre a világbajnokságra, ha akár Európa-bajnokságra készülünk, vagy bármilyen kontinens tornán, azt gondolom, hogy hasonlóan készülnénk. Nyilván annyi a különbség most, hogy valójában ez egy alapozást is kellett végezni, hiszen augusztusban általában mindenki a saját csapatánál ezt a munkát végzi el. Tehát ilyen szempontból abszolút nem könnyű ez most, de én azt gondolom, hogy összességében a munka akármilyen kontinens tornára készülünk hasonló.
De amikor egy picit elfáradtok, és egy picit, nem azt mondom, hogy elmegy a kedvetek, de akár ez is megtörténhet, akkor mindig be kell kapcsolni valamit, hogy most egy világversenyre, ráadásul egy világbajnokságra készül az ember, és akkor úgy átlendül ezen a holdponton, hogyha van holdpont?
Azt gondolom, hogy igen, nyilván mindig megvannak a céljaink, akár az adott hétre, az adott napra, biztos lesznek olyan periódusok, amikor egy kicsit nehezebb lesz, amikor egy kicsit tényleg fáradtabbak vagyunk, és át kell esni a holdponton, de próbáljuk ezt hangsúlyozni egymás között is, hogy szerencsére ez a csapatsportot vagyunk, egymásnak tudjuk egymást motiválni, és nyilván az cél az mindenki szem mellett lebeg, és azt gondolom, hogy amikor, ha egy kicsit is lesz olyan pillanat, amikor nehezebb, akkor biztos, hogy ezt fog eszünkbe jutni, hogy mekkora dolog az, hogy most ez a csapat 28 év után egy világbajnokságra készülhet.
Franciaország az első ellenfél. Elsősorban rájuk koncentráltok majd, mert gondolom, hogy egyelőre még azért más a fő feladat, vagy azért már néztek előre, és gondoltok Nigériára és Koreára is.
Természetesen az mellett, hogy igyekszünk majd a csapatokra felkészülni, szerintem a fő hangsúly a saját magunkon lesz. Én azt gondolom, hogy ha azok az elemek, amiket a szakmai stáb kér tőlünk, akár védekezésben, támadásban, azt maximálisan tudjuk teljesíteni, akkor szerintem nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, hiszen mind a három ellenfél egy teljesen más játékstílust és erőt képvisel, de én azt gondolom, hogy ebben már abszolút belerázottunk, tehát fokozatosan fogunk készülni a mérkőzésekre, nyilván sorrendben először a Franciaországra, majd Nigériára, majd Koreára, de én úgy gondolom, hogy a fő hangsúly ez mindig saját magunkon lesz. Nyilván ki fogunk térni az ő játék elemeikre, hiszen ezek mellett sem lehet elmenni, de tényleg amellett, hogy a taktikai elemeket megbeszéljük, szerintem mindenkinek arra kell leginkább figyelnie, hogy az, amiben az adott napon, ami a feladata lesz, abban maximálisan tudjuk nyújtani.
Az is elhangzott itt több lánytól, hogy a csapategység az egyik legnagyobb erőssége ennek a csapatnak. Ezt lelkileg kell érteni, vagy taktikailag, vagy hogy kell elsősorban a csapategységet érteni?
Szerintem minden szempontból, nyilván lelkileg is, hiszen azt gondolom, hogy ez egy olyan szerencsés helyzet, hogy több olyan játékosunk is van, aki mérkőzést tud eldönteni. Én azt gondolom, hogy ez a nehéz pillanatokban nem mindegy, hiszen több lábon tudunk állni. Mindenkinek lehet egy nehezebb, rosszabb napja, amikor nem úgy sülnek el a dobások. Én azt gondolom, hogy mentálisan mindenkinek készen kell állni arra, hogy bármikor, amikor pályára lép, akkor ez lehet, hogy egy napon 5 perc, lehet, hogy a következő napon 25-30 perc. Én szerintem ezzel mindenki tisztában van, és ahogy te is említetted, ennek a csapatnak tényleg az a legnagyobb erénye, hogy egységesek vagyunk. Az elmúlt években is mindig erre építettünk, és ez nagyon sokszor megmutatkozott, hogy tényleg hiszünk egymásban, támogatjuk egymást, és ez nem csak egy klisé, amivel itt dobálozunk, hanem tényleg egy nagyon szerethető és összeszokott közeg vagyunk. Én bízom benne, hogy mindenki érzi ezt, az is, aki most van itt velünk először, vagy még nem olyan sokszor volt velünk, próbáljuk tényleg ezt erősíteni mindenkiben, hogy nincs olyan, hogy első és utolsó, hanem mindenki ugyanolyan.
Egy világbajnokságot a világ bármely pontján rendezhetnének, az, hogy ez Európában lesz, Németországban, az előny?
Szerintem igen, én visszaemlékszem az Európa-bajnokságra, ami Szlovéniában volt, és ahogy haladtunk előre, egyre több magyar szurkoló kísért minket, és én azt gondolom, hogy ez olyan szempontból is természetesen jó dolog, hogy nem kell átutaznunk a világot, nem kell a jetlagtől kezdve ezekkel a dolgokkal foglalkoznunk, hogy mennyi az időeltolódás, hogyan tudunk belerázódni. Tehát ez mindenképp az előnyünkre szolgál. Én nagyon bízom benne. Nagyon sok helyről hallottam, hogy jönnek majd nekünk szurkolni. Én remélem, hogy ez tényleg így is lesz, és nagyon sok magyar fogja megtölteni a lelátót, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok erőt fog ez nekünk adni, és remélem, hogy minél tovább tudunk majd maradni Berlinben.
Az elmúlt percekben a női kosárlabda válogatottal a világbajnokságra készülő Takács Kis Virágot hallották. Minden jónak vége szakad egyszer, nincs ez másként a mai hazafutással sem. A műsor szerkesztője Regős László Pál volt, a technikáért pedig Bredák József felelt. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Kellemes további rádiózást mindenkinek, Német Kornélt hallották. Hamarosan jön a körkapcsolás, maradjanak velünk a folytatásban is.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Eljött a perc, deja vu, megint újra érem, a szívem nem menekül. Ez a sorsom, szenvednem kell mindig, miért? Bár értetném, hogy miért ilyen nehéz. Kérne pénz, de én csóró vagyok, nem érzek már semmit sem. Ha ez így megy tovább, inkább meghalok, nem érdekel senki sem. Nem látom még ni a fényeket, mindegy, úgyis tovább megyek. Én loptam a szívemet, messzire veszem el a rossz híredet. Eljött a perc, déjà vu, megint újra érem, a szívem nem menekül. Ez a sorsom, szenved. Az ágyom már ébren vagyok, még nem találom magam. Nem akar a reggel összejönni, pedig már 11 van. Rám ért valaki, lehet te voltál, telefon a kezemben. De már 10 órája nem ittál, ez a napom is fucked up lesz. Baby, 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 nélküled élni, élni, élni. Nem akarok nézni, 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 téged veled égni, égni, égni. Baby, 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 nélküled élni, élni, élni. Nem akarok nézni, 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 téged veled égni, égni, égni. Eljött a perc, déjà vu, megint újra érem, a szívem nem menekül. Ez a sorsom, szenvednem kell mindig, miért?
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Hétről hétre különleges vendégek,
óriási csaták, és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áldozatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.